Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 4-én hétfőn. A mikrofonnál Csete Beáta. Napos idő lesz, csapadék nélkül, élénk déli szélre kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Részletes időjárás jelentést a Krónika végén hallhatnak. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Rendszerváltó népünnepét rendeznek szombaton a parlament előtt az új országgyűlés alakuló ülése után.
Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Közben Kijev közölte, több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozniuk.
Kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról közép- és emelt szinten. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton 10 órakor kezdődik. Délután a miniszterelnök megválasztását, eskütételét és beszédét követően a Kossuth téren díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepének nevezett program. Mészáros László összeállítása.
Az Országházban tartott első sajtótájékoztatóján beszélt Magyar Péter egy rendszerváltó népünnepéről, amelyet az új parlament megalakulására és miniszterelnöki beiktatására időzítenének.
Az alakulőzés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy országos nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a megválasztását követő rendszerváltó ünnep helyszíne a Kossuth tér és a parlament előtti rakpart lesz. A leendő kormányfő kiemelte, hogy a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végigkövethető lesz kivetítőkön. Megválasztása, eskütétele és beszéde 15 óra körül kezdődik. 16 órától pedig díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély a Kossuth téren. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, megválasztása után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.
Rendszer záró örömkoncertet hirdetett a Lánchíd lábához Karácsony Gergely főpolgármester péntekre, egy nappal az új országgyűlés alakuló ülése előtt. Magyar Péter egy kommentben udvariatlannak és károsnak nevezte az időpontot és a helyszínt.
Az ügy kapcsán a főpolgármesteri hivatal az Indexnek azt írta, az eseményt azért tervezik péntekre, hogy ne zavarja az új országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket. Hozzátették, a felvetéseket megfontolva keresik a mindenkinek megfelelő megoldást, amelyről időben tájékoztatást adnak.
Bán László, Bot Miklós és Vidnyánszky Attila is lemondott a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról, miután kiderült, a szervezet felügyelő bizottsága elől eltitkolva 10 milliárd forint közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek.
A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Válasz Online-nak adott interjúban hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni. Bán László szerint a bizottságot átverték. Szintén a Válasz Online-nak a Hagyományok Házát vezető Bot Miklós úgy fogalmazott, hogy nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Blicknek erősítette meg, hogy lemondott tagságáról. A portálnak azt mondta, hogy döntését sokkal korábban hozta meg, mint az nyilvánosságra került. Tar Zoltán, leendő kulturális miniszter az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják.
Közben a leendő egészségügyi miniszter lemondásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert a Nemzeti Kulturális Alapnál kitört ügy miatt.
Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, ha az NKA pénzek kiosztásánál jogsértés történt, akkor nem csak politikailag és erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell. Hozzátette, vége kell legyen a következmények nélküli Magyarországnak.
Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, így adminisztratív akadálya nem lesz azon döntések meghozatalának, amelyek az uniós pénz hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégiai Kutatóintézet munkatársa.
Máté Réka Zsuzsánna mindezt annak kapcsán mondta, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a brüsszeli egyeztetését követően kifejtette, nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. A szakértő ugyanakkor úgy fogalmazott, ahhoz, hogy hazánk hozzáférhessen bizonyos forrásokhoz, a határidő nagyon szűkös, pedig rengeteg feltételt kell teljesíteni.
Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, mondta Volodymyr Zelenszky azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel.
Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait.
Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket.
Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik Ukrajnával, és már ma személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Jerevánban.
A Politico a napokban arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása. Helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban.
Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak, közben az ukrán vezérkar azt közölte, azért nem tudják leváltani az évek óta harcoló katonákat, mert több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozni. Részlete Kíváncsi Katillától.
Egy helyi lakos meghalt, többen pedig megsebesültek a dél-ukrajnai Herszonban, amikor orosz harci drónok törmelékei csapódtak egy mentőautóba, illetve több személyautóba. A keleti Harkiv városában 4 üzemanyag töltőállomást ért orosz légicsapás. Támadásba lendült az ukrán hadsereg is. Válaszcsapásként ezúttal az oroszországi Leningrád megyét célozták. A több órás légiveszély idején a repülőterek nem indítottak és nem fogadtak járatokat. Kár keletkezett két olyan orosz olajtankerben is, amelyek Krasznodár megyei kikötőkben állomásoztak. Közben az ukrán Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy több mint 1,5 millió férfit még nem sikerült besorozni, ezért nem tudják leváltani az évek óta a frontvonalban harcoló alakulatok katonáit. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelentős pénzdíjakkal próbálják hazahívni a külföldön tartózkodó ukrán férfiakat.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Kezdődik az érettségi időszak. A végzősök idén is írásban felelnek. Először ma magyar nyelv és irodalom tudásukról adnak számot. A vizsga 9 órakor kezdődik. Holnap a matematika, szerdán a történelem, majd pedig az idegen nyelvek következnek.
Idén összesen 148 ezeren tesznek érettségi vizsgát. Az oktatási hivatal elnöke kiemelte, a tavalyihoz képest nőtt az emelt szinten vizsgázók és az előrehozott érettségi teljesítők száma. Brassói Sándor elmondta, a vizsga követelményekben nincs változás, és minden adott ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az idei érettségi időszak.
A várható összes vizsgaszám mindent egybeszámítva az közel 400 ezer, 396.416 darab, ugye ez óriási nagy szám, amit az ország 1170 helyszínén fognak megszervezni kormányhivatalokban, középiskolákban, és mintegy 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre ebbe.
Hamarosan lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt banki moratórium, így a pénzintézetek júliustól már érvényesíthetik az infláció hatását a lakossági számláknál.
A bankok az átutalások költségeit is emelik. Gergely Péter pénzügyi elemző azt javasolja, válasszunk más a meglévőnél olcsóbb számlacsomagot.
Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80-100 000 forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha a meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több 10 000 forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk, és pár dolgot változtatunk.
Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában, a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében, tájékoztatott Helmut Marban, a burgenlandi rendőrség szóvivője.
Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás, burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól.
Az őrizetbe vett férfi egyelőre gyanúsított, folyik a kihallgatása. Az ügy még nincs lezárva. Sem a kilétét, sem az őrizetbe vétel körülményeit nem hozhatjuk nyilvánosságra. Közben továbbra is keresünk egy második üveg szennyezett HIV bébi ételt.
Ismét egy hetes közlekedés biztonsági akció kezdődött itthon, most elsősorban a teherautókat és a buszokat ellenőrzik.
A Roadpol akciójában többek között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, valamint a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Röszke irányába a le- és felhajtóág sem használható.
Budapest információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! Budapesten ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtosi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Szintén a Kerepesi úton kifelé a Gyakorlók közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél gázvezetékjavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sport Krónika.
Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A Fizliga utolsó előtti fordulójának záró mérkőzésén a címvédő Ferencváros 5-0-ra kiütötte a Szusza Ferenc stadionban az Újpestet. Győzelmükkel a zöldfehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záró forduló előtt hátrányuk egy pont az Éllovas Győr mögött. A labdarúgó NB egy 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, a bronzrangadón, a Paks hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tornaiak pontszámon utolérték és megelőzték a tabellán az eddigi harmadik Lokit. A Budapest Honvéd feljutott az élvonalba, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó MB2 28. fordulójában, míg üldözője a Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislenyben. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponton előzik meg a harmadik lilafehéreket. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpaszt adott, ám csapata, a címvédő Liverpool 3-2-re kikapott a Manchester United vendégeként az angol Premier League 35. fordulójában. Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, a Liverpool hátránya a manchesteriekkel szemben így 3 fordulóval a bajnokság befejezése előtt 6 pontra nőtt a harmadik helyért folytatott harcban. A győri Eto KC 37-26-ra legyőzte a Debrecent a női kézilabda Magyar Kupa döntőjében, ezzel fennállása során 16-szor elhódította a trófeát. A bajnoki és BL címvédő győriek 5 év után szerezték meg ismét az elsőséget, és tovább robognak a triplázás felé. A Magyar Kupa bronzérmét a Ferencváros nyerte, miután a harmadik helyért lejátszott találkozón 34-30-ra verte a Moson-Magyaróvár együttesét. Viharveszély miatt 3 órával korábban kezdődött a Formula 1-es Miami nagydíj. A versenyen aztán a pontversenyben vezető, érről induló Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így a Mercedes olasz pilótája tovább növelte előnyét összetettben. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, őt csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri követte. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sport Krónikát hallották. Műsorajánlat.
Kalendárium. A Zeneakadémián és a Margit szigeti szabadtéri színpadon is fellép a következő hetekben stúdió vendégünk Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, Gizella napok Veszprémben és az Álmokfutó idők című előadás a József Attila Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Mit gondol, hogyan befolyásolja a világ olajtermelését, hogy az arab emírségek kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből? És tudta, hogy a magyar szülő többsége attól tart, hogy gyermeke túlzott okostelefon használata rontja a gondolkodási érzelmi képességeket?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. 56-70.
Beszolgáltatás, padlássöprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
2026. május 4-én, hétfőn, Mónika névnapján jó reggelt kívánok! Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Ma reggel 9 órakor kezdődik az érettségi, 148 ezeren vizsgáznak. A részletekről 3-7 előtt kérdezem majd a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét. Aztán még ebben az órában szó lesz arról is, hogy felborulhat a globális olajpiac, miután az Egyesült Arab Emírségek kilépett az OPEC-ből, hogy mi várható ezt követően a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjétől kérdezem majd. 7 óra után pedig szó lesz arról, hogy egy másfél hónap múlva kezdődik a turisztikai szezon, a görögországi turizmust viszont erőteljesen beárnyékolja a menekült válság, illetve a menekült helyzet, ami most kialakul, nem csak Görögországban, de ugye a Kréta szigetén is. Erről is beszélgettünk hamaros. Aztán 7:30 után pedig arról, hogy megalakul az új kormány, és Magyar Péter bejelentkezett az ukrán elnökhöz, hogy mi várható a két elnök találkozóján, ezt már 7:30 után kérdezem majd az elemzőtől, és ismét napirendre került az euró bevezetése Magyarországon, hogy pro és kontra, hogyan működne ez az országban, illetve mi vár a hitelekre, befektetésekre és készpénzre, hogyha megszűnik a forint. Erről is beszélgetünk 3:49 előtt. A közgazdást várom majd ide a stúdióba, a szerkesztő Papi János.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
6 óra 18 perc. Múlt szombaton tartották a Hortobágyi Szent György napi kihajtási ünnepet és kézműves vásárt a Nemzeti Park Pásztor Múzeuma előtt, ahol a pásztorok és hagyományos állataik felvonulása, népzenéje és néptánc bemutatók, valamint családi ismeretterjesztő programok is várták a látogatókat. További részletek Cínege Leventétől.
Hortobágyon a pásztorok több ezer éve jelen vannak, 5000 éve pedig átvették a szerepet a hortobágyi legeltetésben a nagytestű vadon élő állatoktól.
Fogalmazott műsorunknak Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója.
Megünnepelték azt, hogy megszülettek téren a kisbárányok, a borjak, és hát ki lehet menni a zöld fűre a téli bezártság után, tehát biztos vagyok benne, hogy több ezer éves hagyományról beszélünk. Ez az egyik legnehezebb feladatunk, hogy a mai fiatalságot jól tudjuk megszólítani. Ha elveszítjük őket, vagy rosszul szólunk hozzájuk, érdektelenné válnak a hagyományaink iránt, az biztos, hogy nagy bajt okozna. Maga a kihajtási ünnepségen viszont lesznek olyan játékok, amik a mai fiatalság érdeklődését fel tudják kelteni. Például elhozunk egy raptomobilt, ami a ragadozó madarak életét mutatja be újszerű, interaktív módon. Természetesen lesznek más egyéb kézműves játékok és foglalkozások is.
A Hortobágyi Nemzeti Park igazgató hallgatója a korábbi beszélgetésünkkor kitért rá, mivel az állatok egész télen istálókban és a karámokban voltak, ezért viszonylag nyugodt körülmények között vészelték át a hideg időszakot. Hozzátette, a kihajtás napján nagy, több ezres tömeg vette körül a jószágokat, idén is, ami különös figyelmet és szervezést igényelt. A pásztorok, juhászok, csikósok és gulyások azonban évek, évtizedek óta bizonyítják rá termettségüket, és most is megbízhatóan helytáltak ebben a helyzetben. Bemutatták a rackanyájat és az ökörfogatot, de volt csikós bemutató, de puszta ötöst is láthattak a vendégek, részletezte Medgyessy Gergely Árpád, akit a közeljövő programjairól is kérdeztem.
A tavasz az mindig erős. A kihajtási ünnepségre pontosan két hétre tartjuk meg a gyapjú napot, hát így a kiskérődzőknek a napja lesz. Itt a gyapjúval olyan tényt fogunk foglalkozni, bemutatjuk a múltját, jönnek Kazasztánból népművészek, bemutatjuk a jelenét, ahogy is próbálkoznak sokan felhasználni a gyapjút. Lesz olyan bemutató, ami a házak szigetelését hivató bemutatni gyapjúval, és bemutatjuk a jövőt is, mert lesznek itt olyan művészek, akik magával az anyaggal professzionális módon foglalkoznak.
De hamarosan megtartják a már hagyományos gulyás versenyt is, mondja a Nemzeti Park igazgatója, ahol az ország legkiválóbb gulyásai mutatják be szakmai tudásukat. A megmérettetés a gulyás mesterség különféle fogásainak, így például a marha befogásának bemutatója köré is szerveződik, hangsúlyozta Medgyessy Gergely Árpád, hozzátéve a hortobágyi lovasnapokat ugyan korábban július közepén tartották, ám az idei rendezvényt előrehozták a közelgő nagy meleg miatt június elejére. A szervezők szerint erre is mintegy 15 ezer ember lesz kíváncsi idén.
Nálunk a vízmegőrzés az elsődleges célpont, és hát nagyon nagy büszkeséggel és nagyon nagy örömmel tudom mondani, hogy több 10 millió köbméter vizet sikerült Hortobágyi Nemzeti Park működési területén megfognunk, és ugyan nagyon aszályosnak indul az idei tavasz. Ennek ellenére azért azt gondolom, hogy pontosan a téli munkáknak köszönhetően a vándorló vízimadarak, illetve az itt költő vízimadarak is egy olyan élőhelyet fognak találni, ami segíti majd őket a további vándorlásban, a költőket pedig abban, hogy fiókákat tudjanak kiröpíteni.
A rendezvények kézműves vásárain a látogatók biztosak lehetnek abban, hogy a tájhoz kötődő míves alkotásokkal találkoznak. A kihajtási ünnepen például 8 olyan kézműves vett részt, akik a Nemzeti Parki Védjegy birtokosai voltak, amely magas elismerésként jelöli a kiemelkedő szakmai minőséget. Hortobágy 1999 óta a világörökség része, elsősorban az 5000 éves pásztor kultúra jelenléte miatt. A kulturális örökség bemutatása és megőrzése áll a programok középpontjában, amelyre a szervezők folyamatosan építenek. A nagy rendezvényeknél törekednek arra, hogy más világörökségi helyszíneket is bevonjanak, idén a választás aktelekre esett. Korábban már Hollókő és Toka is bemutatta értékeit a hortobágyi eseményeken, erősítve ezzel a helyszínek közötti szakmai kapcsolatokat, emlékeztetett a Nemzeti Park igazgatója.
Jöjjenek ki a történelmi Hortobágyra, ki kell szakadnunk a betoncsungelből, mert a Hortobágy oly természetes nyomot hagy lelkünkben, hogy erre öregkorunkban, 80 éves korunkat megélve Isten áldásával is emlékezni fog az a személy, aki kijött.
Múlt szombaton a mintegy 15 ezer kilátogató közül nem volt nehéz néhányat mikrofon végre kapnom.
Hajdúszoboszlóról elkezdtek a kihajtási ünnepségre, mi az, ami egy szoboszlói számára érdekes itt a Hortobágyon?
Ebben minden érdekes, nem először jövünk Szoboszlóról a kihajtásra. Rengeteg embert ide mozd, nagyon jó az idő, a választék, hát maga a kihajtás az egy külön élmény.
Melyek voltak a legszebb állatok, itt ezért többet is?
Több van, de nekem speciál személy szerint a bivajok tetszettek. Igaz, hogy a csikósok jöttek elsőnek, az is egy fantasztikus élmény volt, a serdítésekkel az egy külön hanghatás, tehát az elmondhatatlan.
Honnan jöttetek?
Debrecenből.
Rendszeresen látogatjátok Hortobágyot?
Igen, érdeket, hogyha igen, igen. Hát évente többször. Még nem látták korábban ezt a felvonulást, úgyhogy a látogatóközpont természetrajzi kiállítását szoktuk megnézni, azt nagyon szeretik mind a ketten. Ugye itt különleges a játszótér is, a helyi állatokat jelenítünk meg a játékokban is, és hát sétálni szoktunk.
A kíváncsiság, ami ide kihozott engem, az állatoknak ehhez az időponthoz kötött kihajtása mezőre nagyon érdekes volt mindig számomra, most élesbe láthattam. De az teljesen meglepett, hogy ennyi embert ide vonzott.
10-15 ezer embert.
Nagyon sokan, amerre látok, amerre nézek, mindenütt nagyon sok embert látok.
Nem voltam még soha. Kihasználom azt, hogy még aktív tudok lenni kismamaként is, és szeretnék minél több helyre eljutni, már a gyermekemmel is. Én azt gondolom, hogy ha megszületik, ő is nagyon fogja majd ezt a későbbiekben élvezni. Mindenféle kütyük nélkül is.
Mi az, amit itt az asztalon látunk?
Kérdeztem a helyi kézművesek közül a kürtárust.
Nagyon jellemző meg a magyar falak a bővülkürt, vagy kanászkürt. Itt akkor használtunk, hogy a kanász reggel összegyűjtötte régen falvakba a disznót, megfújta a kürtöt, és minden gazdát tudta, hogy ki kell hajtani a disznót.
Melyik a legkülönlegesebb itt, amit látunk?
Ez egy honfoglaláskori motivumokat tartalmazó, mint a későbbi 19. századi motivumokat együtt tartalmazó kürt.
Meg lehet ezt szólaltatni?
Persze. Ezek itt készülnek.
Ezek meddig tartják meg a szülőket, formájukat?
Otthon, hogyha jó körülmények között tartja, akkor életem végéig megmarad, meg örökölhet egy gyerek is. A megfelelő körülmények között több száz évig megvan.
Milyen pörköltet árul?
Ő pedig a helyi gasztronómia képviselője, kollégáival sok finomsággal letették a vendégeket.
Rapszka birka, merino birka, slambucot készítettünk és pacalt.
Ez mind helyi
környékbeli gazdák. Krumplival, vagy csak kenyérrel, savanyúsággal.
Vagy slambucsal. És a slambucot paprikásan?
Nem paprikásan, nem. Szalonna van, mennek krumpli meg tészta.
30-szorban átforgatja?
Így van, így van. Mindenki saját dolgában hisz ezzel kapcsolatosan.
Nem meglepő módon még hagyományőrző fiatalokkal is találkoztam. Persze karikással és népviseletben várták az érteklődőket.
Amikor tudunk, akkor igen, itt vagyunk, amikor éppen nem a jószág mellett vagyunk.
És milyen jószágok van ott? Rovak.
Csikósként is dolgozok.
Nagyapától, dédapától.
Igen.
Tanultad, mennyire fontos a hagyományőrzés, vagy
akár. Hát a fiataloknak át kell majd adni mindenképp.
Mennyire nehéz az ostort eltanulni közel, hogy ott meg.
Hát,
már gyerekkorodó óta láttad ezt.
Sok idő, nagyon sok idő és gyakorlás, igen.
Tápja Györgyéről.
Tápja Györgyéről, és ott
van. Születi felvonulások, május 1, ilyenek ott is vannak.
Ilyen állatok vannak otthon?
A hátasom az most lesz 3 éves, a másik meg 11. Hagyományőrzést próbáljuk meg vinni tovább.
Elmondod, hogy most pontosan milyen ruhát látunk rajta?
Most egy autentikus hortobágyi bőszárú gatya, és egy bőving, meg egy 9 gombos hortobágyi mellé.
Az azért számít, hogy 9, mert a 9 jobb a híd?
Igen, kalap.
Van egy toll, vagy több toll?
Daru toll.
És a csizma?
Hát a csizma az egy sima bőrcsizma.
Számos érdekesség mellett az idei esemény különös aktualitást is kapott, mert 2026-ot az ENSZ és a FAO a legelők és a pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. A szervezők ezt a nemzetközi fókuszt is beépítették a kommunikációba. A rendezvény így nem csak a helyi hagyományőrzést, hanem a fenntartható legelőgazdálkodás és a pásztorkodás globális szerepét is kiemelte.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten nem járható a 7. kerületben a Garai utca, a Hernád utcánál egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi út felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
MÁV Info.
Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Megkezdődött az előszezoni menetrend a MÁV csoportnál. A korábbiaknál sűrűbben induló vonatok, összehangolt csatlakozások, valamint több kerékpárhely várja az utasokat a Balaton partján. Fontos változás, hogy távolsági utazás esetén minden Balatonra tartó Intercity és Express vonatra helyjegyet is kell vásárolni. Budapesten továbbra is tart a déli körvasút fejlesztése, emiatt változásokra kell számítani több dunántúli járat esetében. A Bécsbe tartó vonatok 10 perccel korábban, óra 30 perckor indulnak a keleti pályaudvarról Ausztria felé. A soproni, a szombathelyi és a pécsi intercity végállomása is Kelenföldre került át. Pályakarbantartás miatt több mellékvonalon is tervezett változásokra kell számítani. A 60 Somoskőújfalu vonalon vasárnap estig a teljes útvonalon, a Békéscsaba Mezőhegyes vonalon Mezőkovácsháza és Mezőhegyes között szerdán hajnalig pótlóbuszra kell látszálni. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
10 fokot mutat most a hőmérő Budapesten, de még a leghidegebbnek számító Zabaron is 7 fok körül alakul a hőmérséklet, hogy milyen idő várható napközben országszerte, azt már a Hungaromet munkatársától, Mesterházi Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Többnyire felhőtlen időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyol felhő az égen, de csapadékot sem lesz. A déli délkeleti szelet napközben többfelé élénk, az északnyugati megyékben erős szélelések kísérik. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, ez a június közepét idézi. A folytatásban kettő már nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk, de szerda délutánig alapvetően csak kevés helyen fordulhat elő futó záporeső. Szerda délutántól azonban egyre több helyen van esély záporra, zivatarra, illetve esőre is, és csütörtökre néhány fokot mérséklődik a meleg is.
Köszönjük szépen Mesterházi Andrásnak, 6:30 pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Lotta Judit.
Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök emlékeztetett, szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától ünnepséget tartanak. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket. Majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután tartják a nyilvános díszünnepséget, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket Monok István, az MTA doktora előadásában. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt közel-keleti idő szerint ma reggel kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, de az egészségügyi világszervezet szerint 3 másik ember is megfertőződhetett a fedélzeten. A vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegségeket hantavírus okozhatta, amelyet főleg rákcsálók terjesztenek. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöld-Foki-szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A híradást Fehérvári Petra készítette. Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Borsodabaúj Zemplén.
Iskola kápolna, keresztéte. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát, szólnak Reményik Sándor versének visszatérő sorai. Keresztétén megfogadták az intelmet, és szokatlan bátorsággal egy épületben helyezték el a két intézményt. Az iskola kápolna a hívek adományaiból épült 1926-ban. Elől a szentély, középen az iskolai padok. Akkoriban 150 lélek lakta a falut, ma 21. Általános iskolai oktatás 1972-ig folyt az iskola kápolnában. Az 1950-es évek végétől 2 pedagógus, Balog Lászlóné Rohály Margit tanítónő és férje, Balog László tanító foglalkozott a kisdiákokkal. A tanulók száma 30-35 között mozgott, és a gyerekek mellett felnőttek is jártak az egyébként csak alsó tagozattal működő iskolába. Ezekben az évtizedekben az iskola kápolna volt a község legfontosabb épülete. Nem csak oktatási helyszín és templom volt. Községi könyvtár, hétvégi mozi is egyben. Az iskola kápolnát a háború után államosították, majd magántulajdonba került. Ám a hívek újbóli adakozása és az önkormányzat segítségével ma már ismét keresztéte a tulajdonos. Az iskola kápolna a község központjában áll, megtartva kettős funkcióját. Jelenleg templomként és alkalmanként közösségi rendezvények helyszínéül szolgál.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Magyarország. A műsorvezető Csete Beáta.
6 óra 35 perc, 3 év után visszajutott a labdarúgó NB1-be a Budapest Honvéd csapata. A kispestiek a tegnapi szegedi döntetlennel behozhatatlan előnyre tettek szerte az üdöző Kecskeméttel szemben. Katona László a Honvéd vezetőedzőjével, Feckó Tamással és a csapatházi gólkirályával, Csontos Dominikkal beszélgetett.
Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. Szerettük volna a mai mérkőzést megnyerni, győzelemmel hazamenni, de a lényeg az, hogy két forduló vége előtt megvan a feljutás, tényleg egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért.
Milyen volt ez a mai meccs a Szeged ellen? Brusztulósnak tűnt.
Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak. Tényleg kevés helyzet volt ezen a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy óriási zicserünk a második fél idő közepén. Inkább azt mondom, hogy a mezőnyjáték folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Lehet ez is benne volt abban, hogy a második fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadójátékban.
Egy már védjegyévé válhatott, hogy a másodosztályban az első osztályba feljuttatja az aktuális csapatát. Mi a titok nyitja?
Az, hogy dolgozni kell, meg hinni a játékosokba, a játékosoknak meg hinni az edzői stáb munkájába, úgyhogy ettől fontosabb nincsen. Már ha beletesszük a munkát, és hagynak dolgozni, az nagyon fontos tényező, és akkor annak van eredménye.
Csontos Dominik a hátvéd, aki gólvágó, de mondjuk a legutóbbi két mérkőzésen nullára hozta a csapat az aktuális mérkőzését. Hát, hogyha mondjuk betaláltál volna, akkor meg is lett volna a három pont. Milyen volt a Szeged elleni mérkőzés első körben?
Nagyon nehéz volt, azt gondolom, hogy érződött is ez a csapat, hogy kicsit görcsös volt, már vártuk azt, hogy vége legyen, túl legyünk ezen a 90 percen, és hál' Istennek most így utólag azt mondhassuk, hogy feljutottunk, ez sikerült, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. És tényleg az egész csapat, mint ahogy te is mondtad, akár a góljaimmal, de mint most például a Szegeden az utolsó percben a gól van, arról ki tudom fejelni a labdát, az nekem ugyanakkora öröm, mint hogyha rúgtam volna kettő gólt, tehát ez nem csak rám vonatkozik, azt gondolom, hogy mindenki a csapatból ott segít, ahol tud, és ebben a szezonban ez abszolút meg is mutatkozott, és egy nagyon jó öltözőnek és családnak lehetek a tagja, amire nagyon büszke vagyok.
Azért a legutóbbi öt mérkőzésen 5 pontot szerzett a Honvéd, tehát itt már azért nagyon várjátok a végét ennek az idének, mert bizony már ellenfél felek is tudnak pontokat szedni tőletek.
Hát igen, nem volt az utolsó öt meccs olyan, ahogyan terveztük, de azt gondolom, hogy ez az NB2-ben ez benne van. Nyilván így a vége fele közeledve nem mondom azt, hogy belekényelmesedtünk az előnyünkbe, de most ki tudja, hogy ennek mi volt az oka. A lényeg az, hogy most 5 pontot szereztünk, de ez is elég volt ahhoz, hogy első körben a feljutást kiharcoljuk, és nyilván várjuk a következő mérkőzést, hiszen tudjuk, hogy a klub és a szurkolóink számára is nagyon fontos a Vasas elleni találkozó.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 38 perc, kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből az Egyesült Arab Emírségek. A döntés kiemelt jelentőségű, mivel az emírségek a szervezet egyik legnagyobb olajtermelője, a csaknem 4 millió hordós kapacitással. Vendégünk pedig a témában Toldi Otto, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na nézzük, hogy mit jelent ez részben a világpiacra nézve, részben pedig az Egyesült Arab Emírségekre nézve.
Ugye a világon most jelenleg úgy működik a kőolajpiac, hogy az USA van az egyik oldalon, aki abban volt érdekelt, hogy a kitermelés nőjön. A másik oldalon volt az OPEC plusz, ami meg igyekezett ezt visszafogni, hiszen nekik az az érdekük, hogy magasabb legyen az olajár.
Ugye az OPEC pluszhoz Oroszország is hozzátartozik.
Így van. Na most ez is egy új fejlemény, hogyha azt nézzük, hogy a 70-es években még az USA is óriási importőr volt, tehát az USA kitermelése így felfutott, és nemhogy önellátó lett, de a világ legnagyobb exportőre. Ez egy hatalmas fejlemény a nyugati civilizáció szempontjából, hiszen így az USA-nak döntő befolyása van az olajárakra, és többet a nyugat nem tud olyan kiszolgáltatott lenni, mint amilyen volt a 70-es évek két olajár sokja alatt. Ugye most mindenki azt mondja, hogy még nagyobb baj jön, mint amilyen volt akkor, de nem igaz, mert akkor 14-szeresére ment föl a kőolajár, akkor Nyugat-Európában tilos volt a személyautókkal hétvégenként közlekedni. Tehát egészen más volt azért a helyzet, ez nem hasonlíthat. Most se jó a helyzet, de azért ahhoz nem hasonlítható. Na most... Ugye a nyugat följött az USA révén, ugye aztán 70-es években indult Norvégiába is, lehet, hogy épp emiatt, tehát az Északi-tengeren is a kitermelés, akkor egy picit azért Nyugat-Európa is föl tudott zárkózni, ez ma már nincs így, mert ugye a kutatások nem folytatódtak, mert nagyon zöldít Nyugat-Európa, és emiatt ugye nem fektettek be, Nyugat-Európa ebbe is lemaradt, és akkor maradt az USA, és maradt az OPEC, aki OPEC plusz, ugye Oroszországgal együtt a két nagy játékos. Most milyen fejleményeket látunk most, aminek a folyamatában pontosan beilleszkedik az Egyesült Arab Emírségeknek a lépése? Az, hogy ugye USA hatalmas kitermelő, hatalmas exportál stratégiai készletével képes arra, hogy manipulálja a kőolajárakat, és a nyugat érdeke az, hogy az ugye a kitermelése nőjön az USA-nak, és szoruljon lefelé az ár. Az USA most megszerezte a venezuelai olajat is tulajdonképpen, mert ő kereskedik a venezuelai olajjal, és látjuk, hogy az USA kitermelése, exportja 35%-kal nőtt, és már árulja a venezuelai olajat is, hogy a hormuzi szoros miatti válságban a miatti árakat igyekezze jó leszorítani. Na most az Egyesült Arab Emírségeknek a csatlakozása az USA-hoz ebben a kérdésben pont ezt a vonalat erősíti, ugyanis itt a OPEC plusz tagállamok között is egy hatalmas verseny volt, hogy ki tud kisebb költséggel kitermelni olajat. Ugyanis aki alacsonyabb költséggel tud kitermelni olajat, az versenyképesebb a többihez képest is, meg akinek sok van természetesen. És az Egyesült Arab Emírségeknek nagyon sok olaja van, szeretné azt eladni, szeretné azt, hogy ne legyenek túl magasak az olajárak, hiszen ez visszajut az olajexportárukra. Máig nagyon szoros összefüggés van a kőolajár és a GDP között. Fordítottan, minél magasabb a kőolajár, annál kevésbé nő a globális GDP. Nem érdeke a kitermelőknek sem, hogy ne nőjön a világ gazdasági teljesítmény, hiszen akkor nem lesz szükség olajra. Tehát ez egy hosszú távú gondolkodás, az Egyesült Arab Emírségek kicsi költséggel termel, jóval kisebb költséggel termel, mint Szaúd-Arábia, ezért neki nem baj, ha alacsonyabb a kőolajár, hiszen azon is hatalmas hasznot tud realizálni. Tehát gyakorlatilag fölfogva a hosszú távú érdeke, tulajdonképpen az OPEC plusznak is ez lenne az érdeke, hogy ne üljön le a világgazdaság, ne ragadjunk be ebbe a nagyon drága kőolajárba. Ezt fölfogva csatlakozott ugye a USA-venezuelai trióhoz, hát ő még magától megtehette, Venezuelává kevésbé.
Érdekes dolgot vet egyébként fel, mert hogy azért ez előrevetítheti mégiscsak az OPEC-nak, a OPEC létének a kérdését, illetve annak az átszervezését, hiszen hosszú évek döntése volt, ugye, hogy az emirátus kilépett, és néhány évvel ezelőtt 2019-ben Katar is így döntött, és még 4-5 nem tudom hány különböző ország, hogy nem kívánnak ebben az öbölmenti együttműködésben részt venni.
Amikor majd az érdekeik úgy kívánják, hogy Amerika megint közös ellenség lesz, akkor majd megint létre fog jönni. Tehát én nem, nem hiszem azt, hogy ezek ilyen hosszú távon bebetonozott történetek. Ezek ilyen, hogy mondjam, érdekvédelmi szervezetek, és tudjuk azt, hogy a világpolitikában, a geopolitika függvényében, hogy ezek az érdekek elég képlékenyen változnak, hogy ki mikor, kinek mikor mi az érdeke. Én ezt nem hiszem, hogy ez egy végleges olyan döntés, hogy akkor most örökre búcsút mond az Egyesült Arab Emírségek az OPEC plusznak, amikor az érdekei azt kívánják, hogy túl alacsony lesz az ár, és lehet, hogy az ő bevétel, ők sem lesznek megelégedve a bevételekkel, akkor majd visszacsatlakoznak. Tehát én nem hiszem, hogy ez a formális kilépést jelentene, vagy formális döntés, hosszú távú döntés lenne.
Nézzük azt meg, hogy mi várható most az energiaellátóknak a piacán, ugye még mindig nem tudni, tehát az amerikai elnök ugye azt mondta, hogy részéről véget ért az iráni háború, vagy legalábbis a fegyveres konfliktus, de a hormozi szoros még mindig zárva van, és ugye elemzők éppen arra figyelmeztetnek, hogy attól, hogy egyszer csak megnyílik a hormozi szoros, lehet, hogy holnap után, vagy a közeljövőben, attól még nagyon hosszú idő lesz, mire helyreáll az olajpiacnak a működése.
Igen, hát látható az árakon, ugye a Brent ára 115 dollár hordonként az még mindig nagyon-nagyon magas, tehát a csúcs az 120 volt, ehhez képest nagyon nem csökkent. A fejlemény az, hogy már menekülési útként nincs ott az orosz kőolaj sem, mert ugyanennyibe kerül. Tehát földrágult az urász a Brent olajhoz, ami nagyon ritka. Egyedül az észak-amerikai VT-i van lemaradva egy picit, de nagyon ott van 100 fölött, 105 környékén, tehát igazából egyelőre nem alacsony, és azt tudjuk, hogy olyan infrastruktúrák mentek tönkre ebben a háborúban, aminek a megjavítása nem pár hónapba fog kerülni, hanem egy-két évről beszélnek. Úgyhogy biztos, hogy én biztos vagyok benne, hogy az olajár nem lesz 50 meg 60 a következő hónapokban, akármi is történik. Ugye ma reggeli hír, hogy az USA fegyveres kísérletet ad azoknak a hajóknak, amelyek semleges országból jönnek, mennek, és végre föl akarja nyitni a Hormuzi szorost, csak hát a dolog ott lett elszúrva, hogy senki nem gondolta, hogy Irán máig képes katonai csapásokat mérni, olyan méretű katonai akciókat, amivel tényleg meg tudja akadályozni a forgalmat a szorosba. Tehát ez az, amire én még azon is gondolkodom, hogy az USA vajon számíthatott erre, hogy ez így fog alakulni, hogy valahonnan Irán még mindig eléri fegyverekkel a szorost, és még mindig vannak olyan kis hadihajónak sem minősülő gyors motorcsónakok, amivel ott tud lenni, és fel tud tartóztatni egy tankert.
Na majd egy biztonságpolitikai szakértőt megkérdezünk arról, hogy vajon eltaktikázta magát Donald Trump ezzel az iráni konfliktussal, de még beszéljünk egy kicsit az orosz olajnak a jelentőségéről. Ugye felértékelődött Japán egyik legnagyobb finomítója is orosz olajhoz nyúlt. Ugyanakkor Európában rendben, mi kapunk orosz olajat, a szlovákok is kapnak, Németország felé ugye elzárták a csapot, és ez azt jelenti, hogy ott például az egyik legnagyobb kerozin előállító üzem nem juthat hozzá az orosz olajhoz. Egyelőre nem is nagyon tudják, hogy honnan pótolják mindezt. Ugyanakkor most még talán jó áron lehet, ön is említette, hogy most még a Brenttel egy árfolyamon van, de mi van, hogyha annyira megnő a jelentősége, hogy tényleg drágább lesz az orosz olaj is?
Lehet látni, hogy Kínában nagyon megnőtt az étvágy az orosz kőolajra és az LNG-re. Azt látjuk, hogy a kőolajszállítások 40%-kal nőttek Kínába, ez is valami elképesztő mennyiség, az, hogy az oroszok ráháború óta, de azért az olajnál az rengeteget számít, ugye az orosz olaj kitermelése is jelentősen megnőtt mennyiségében az orosz-ukrán háború kitörése óta meglepő módon. Nagyon fontos szerepe van ugye a Indiának ebben, mert viszont eladja, Kína is viszont eladja valószínűleg, hiszen olyan magas az ázsiai ár, duplája a tőzsdára az európainak, tehát oda irányik a tengeri szállítású kőolaj. Ugye Európában a kérdés az, hogy mi fizikai értelemben minket a Hormuzi szoros nem érint annyira, ezt már sokat beszéltünk erről, hogy a kőolajnak olyan 10-15%-a jött ide, inkább az, hogy minden Ázsiába megy, és ez hajtja fölfelé az árak, minket a magasabb árak fognak érinteni, meg az, hogy mennyire flexibilisek az európai finomítók, mert most az új igények szerint át kell alakítani a finomítási struktúrát, mert kerozint kell ugye első helyen, meg dízelt kell finomítani. Még egy gondolat ehhez a barátságkőolajvezeték északi ágához, ami Németországban megy, azon kazah olaj ment. De a kazah kitermelési konzorciumokban olyan nagy az orosz tulajdoni hányat, hogy gyakorlatilag a Lukoilnak fizetünk egy csomó pénzt, hogyha kazah olajat veszünk. Na de az fizikailag valóban kazah volt, az más kérdés, hogy több ezer kilométeren át utazott a barátságkőolajvezetéken, úgyhogy jócskán fizetek még az oroszoknak, a németek tranzitdíjat is, hogy elmenjen ez a kazah olaj. Úgyhogy tehát két fronton is fizették tovább és ugye a három kelet-német finomító az mind ezzel az orosz, aztán kazah kőolajjal működött tovább.
Érdekes kérdéseknél kell most egyébként befejeznünk ezt a beszélgetést, legközelebb folytatjuk. Toldi Otto, a Klimapolitikai Intézet kutatásvezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 49 perc, ez pedig azt jelenti, hogy bő két óra múlva 148 ezer vizsgázó kezdi majd meg az érettségit idén. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke van a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
No, ugye egy hosszú hétvége áll a pedagógusok, illetve a diákok mögött is, volt idő töltődni, tanulni, ismételni. Öntől azt kérdezem, hogy minden készen áll-e a vizsgaidőszakra?
Remélem, hogy minden készen áll. Igen, valóban egy hosszú hétvége volt, ugye csütörtökön és pénteken az iskolák és a diákok a ballagás keretében elbúcsúztak egymástól. Szerintem szépen sikerültek az ünnepségek, olyan időjárás volt, hogy annyira nem kellett aggódnunk, hogy az eső miatt nem tudjuk őket megszervezni. Ez az iskolának egyféleképpen tényleg azt gondolom a középiskoláknak a legnagyobb külső ünnepe. És hát a bizonyos értem a tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána június majd a szóbelikkel. Minden iskolának és minden diáknak és minden pedagógusnak az az érdeke, hogy felkészülten várjuk őket, a hétfői napon meg is történt minden előkészület, nem sokára indulok én is a magyar tételekért.
Ugye lehet ilyenkor most, vagy lehet középszinten, illetve emelt szinten is vizsgát tenni. A tanulók mekkora hányada választja a középszintűt, és mekkora az emelt szintű érettségét?
Nagyon eltérő, és érdekes is látni azt, hogy a gyerekeket mennyire irányítja az, hogy a felsőfokú oktatási intézmények hogyan adják a pontokat, illetve melyik tantárgyakra kell elsősorban koncentrálni, melyik tantárgyak azok, ahol jobb eredményt lehet elérni az előző időszak tapasztalatai alapján az emelt szintű érettségén. Mert éppen nézegettem, hogy leginkább az emelt szintűek aránya az idegen nyelveknél jelenik meg, angolból ez majdnem 35%, tehát az angolból érettségizők majdnem 35%. A emelt szinten érettségizik. Ugye itt, aki eléri a 60%-os eredményt, az ráadásul még nyelvvizsga bizonyítványt is kaphat melléje. Németből ugyanez az arány inkább már csak 25%. Matematikából és történelemből, most a kötelező tárgyakat mondom, kötelező érettségi tárgyakat, ott nagyjából 10%, és magyar nyelv és irodalomból ez az arány mindösszesen ilyen 2,5, maximum 3% az utóbbi időszakban, tehát nagyon árnyalt a kép. Ugye azzal, hogy gyakorlatilag az egyetemek döntik el azt, hogy szükséges-e emelt szintű érettségi nekik a bejutáshoz, vagy nem, ez is befolyásolja a választást. Biológia, kémia tantárgyakból viszont alapvetően a diákok többsége emelt szinten érettségizik, hiszen az egészségügyi típusú orvosi egyetemekre ez kötelező.
Ugye említettük azt, hogy 148 ezer vizsgázó kezdi meg az érettségit, az elmúlt közel 30 év legmagasabb száma, és erről beszéltünk is egyébként a minap. De további érdekesség, hogy az érettségik eredményeinek az átlaga is folyamatosan javul, és az elégtelen osztályzatok aránya egyre kevesebb lett az elmúlt években. Persze ez egy átlag, tehát itt aztán vannak, gondolom, tantárgyankénti, területenkénti lebontások, de hogy látja a mostani eredményekből, hogy mi várható, folytatódik-e ez az emelkedő tendencia?
Remélem, hogy folytatódik. Ugye 2024-ben lett az új érettségi rendszer kialakítása megtörtént. Most már harmadik éve e szerint vizsgáznak az érettségizők, és gyakorlatilag azt láttuk, hogy az első évben magyar nyelv és irodalomból volt egy kis visszaesés, hiszen itt valóban jött egy új rész, ez a bizonyos irodalmi feladatlap, ami a tanult, tehát a megtanult dolgokat kéri számon. Korábban ugye itt szövegértés és szövegalkotás volt, illetve érvelés. Ugye ez egy pici nehézséget okozott, de most már azt gondolom, hogy ezzel is tisztában van mindenki, és fel is készül rá. Én azt gondolom, hogy alapvetően látva azt, hogy milyenek voltak a feladatsorok, nem is nagyon nagy baj, hogyha kialakul egy ilyen standardizált rész. Ha 1-2%-os javulás van, az természetesen azt gondolom, hogy mindenki örömmel konstatálja. Én matematikát tanítok, most is vannak tanítmányaim, nagyon drukkolok nekik. Úgy látom, hogy a matematika például az érettségi rendszerben egyértelmű a tantárgy, ahol emelkedtek az átlagok, kevesebb lett a bukás, messze nem az a nagyon félelmetes tantár, mint ami korábban bizonyosan meg is szűrte talán a sikeres érettségizőknek a számát.
Ugye ez tulajdonképpen az egyik olyan tantárgy, amit hát nagyon meg kell szeretetni a diákokkal, illetve nagyon érthetővé kell tenni, fogyaszthatóvá kell tenni, mert hát egyébként meg bár azt mondtuk mi is tizenéves korunkban, hogy soha nem fogjuk használni, aztán kiderül, hogy az élet minden területén ott van velünk és jelen van. No, de hogy látja egyébként azt, hogy milyen tudással, képességekkel kerülnek ki a gimnáziumokból most a diákok?
Ami nagy különbség például ahhoz képest, amikor én érettségiztem, ezelőtt már nagyon sok évvel, hogy a diákoknak az idegen nyelvi tudása mindenféleképpen sokkal jobb. Alapvetően két nyelvet tanulnak, angolból majdnem mindenki érettségizik, és azért, hogyha érettségit szerez, az már azon egy használható tudás. Nyilván rendelkeznek, hiszen most már 3 éven keresztül, 9., 10. és 11. is tanulnak informatikát, digitális kultúrának hívjuk most tantárgyat, tehát alkalmazói, és bizonyos értelemben a programozás miatt, tehát nem kell nagyon erős programozásra gondolni, ilyen algoritmizáló tudással, tehát hogy elindulnak egy feladat megoldásán, és az hogyan kell kezelni, mi azokat kell. Nagyon, szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
Így lesz használható ugye a tudás. No, beszéljünk még technikai részletekről, ugye 9 órakor kezdődik majd az érettség, aki még most hallgat bennünket. Ugye ilyenkor mindenki egy kicsit stresszben van, a szülő is stresszel, a diák is stresszel, vagy nem, de a legtöbben nyilván igen. Mi az, amit most feltétlenül magukkal vigyenek, és mi az, amit feltétlenül hagyjanak otthon, mert hogy úgyis elkobozzák, hogyha bevinnék a terembe.
Így van, nem minden eszköz megengedett segítségű, de vannak természetesen olyan eszközök, amelyek segítenek. Minden esetre azt gondolom, hogy azért mindenki, aki elindul otthon előtte, egy pár falatot mindenféleképpen egyen, és igyon is valamit, nem nagyon más, mint amit általában szokott. Magán az érettségi alatt is lehet egy csokoládét, vagy egy kis szendvicset enni, vagy italt mindenképpen hozzon magára. A segédeszközök le vannak írva egyértelműen, hogy mit lehet használni. Ezen kívül szerintem ne próbálkozzon senki se, hiszen a felügyelőtanároknak az a dolga, hogy figyeljék az érettségi törvényességét, ha szabálytalanságot észlelnek, akkor azt pedig jegyzőkönyvezni kell, ami azt a kockázatot magába rejti, hogy nem folytathatja tovább az érettségiző az érettségi vizsgáját, tehát tulajdonképpen akkor biztosan nem lesznek érettségi bizonyítványa most júniusban, hanem majd csak az őszi időszakban tudja ezt megszerezni, tehát mindenki tartsa be azokat a szabályokat, amelyek megvannak. Biztos, hogy mindenki felkészült, ne nagyon más csináljanak ma reggel, mint amit szoktak, és hát próbáljanak minél inkább koncentrálni arra, amit tudnak. Olyan sorrendben oldják meg a feladatokat, ahogy a számukra a legkedvezőbb. Minden jót kívánok innen is minden érettségizőnek.
A komfortérzet megtartása, és ez lett volna a következő kérdésem, hogy tulajdonképpen mit illik ilyenkor kívánni érettségizőknek, de akkor a minden jót, ez a legmegfelelőbb. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt a vendégünk, köszönjük szépen.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten egy műszaki hibás jármű foglalja el a buszsávot az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi útnál a belső sávban. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi út felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Rebenszki Gergő, BKK Info.
Autós percek.
Baleset történt az M0-ás autóút és a 11-es főút csomópontjában Szentendre irányából a 11-es főútról a körforgalomba térve egy személygépkocsi akadályozza a forgalmat. A torlódás már az M0-ás autóútra is kihatással van. Az M3-as autópályán Magyaród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjaira terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra, illetve magukra.
Időjárás jelentés.
Napos időre számíthatunk ma is, élénk lesz viszont a déli szél, csapadék nem valószínű, és a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 4-én hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Rendszerváltó népünnepét rendeznek szombaton a parlament előtt az új országgyűlés alakuló ülése után.
Kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról közép és emelt szinten.
Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Mondjuk a részleteket. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton 10 órakor kezdődik. Délután a miniszterelnök megválasztását, eskütételét és beszédét követően a Kossuth téren díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepének nevezett program. Mészáros László összeállítása.
Az Országházban tartott első sajtótájékoztatóján beszélt Magyar Péter egy rendszerváltó népünnepéről, amelyet az új parlament megalakulására és miniszterelnöki beiktatására időzítenének.
Az alakulőülés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy országos nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a megválasztását követő rendszerváltó ünnep helyszíne a Kossuth tér és a parlament előtti rakpart lesz. A leendő kormányfő kiemelte, hogy a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végigkövethető lesz kivetítőkön. Megválasztása, eskütétele és beszéde 15 óra körül kezdődik. 16 órától pedig díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély a Kossuth téren. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, megválasztása után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.
Rendszer záró örömkoncertet hirdetett a Lánchíd lábához Karácsony Gergely főpolgármester péntekre, egy nappal az új országgyűlés alakuló ülése előtt. Magyar Péter egy kommentben udvariatlannak és károsnak nevezte az időpontot és a helyszínt.
Az ügy kapcsán a főpolgármesteri hivatal az Indexnek azt írta, az eseményt azért tervezik péntekre, hogy ne zavarja az új országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket. Hozzátették, a felvetéseket megfontolva keresik a mindenkinek megfelelő megoldást, amelyről időben tájékoztatást adnak.
Bán László, Bot Miklós és Vinyánszky Attila is lemondott a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról. Miután kiderült, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva 10 milliárd forint közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek.
A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Válasz Online-nak adott interjúban hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni. Bán László szerint a bizottságot átverték. Szintén a Válasz Online-nak a Hagyományok Házát vezető Bot Miklós úgy fogalmazott, hogy nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérült. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Blicknek erősítette meg, hogy lemondottakságáról. A portálnak azt mondta, hogy döntését sokkal korábban hozta meg, mint az nyilvánosságra került. Tar Zoltán, leendő kulturális miniszter az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják.
Közben a leendő egészségügyi miniszter lemondásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert.
Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, ha az NKA pénzek kiosztásánál jogsértés történt, akkor nem csak politikailag és erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell. Hozzátette, vége kell legyen a következmények nélküli Magyarországnak.
Orbán Viktor már 2009-ben megjósolta a rendszere határait, erről a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója beszélt az Index videós podcastjében. A műsorban a NER megrendülését, a Tisza párt felemelkedését és a magyar politikai tér átrendeződését vizsgálták. Csizmadia Ervin úgy látja, hogy a Fidesznél rövid távon belső harcok és átrendeződés következhet.
A politológus szerint a digitális forradalom miatt felgyorsult a politika dinamikája. Úgy fogalmazott, a Fidesz azért bukott el, mert Magyar Péter színre lépése szétzilálta a kormányfő által 2010 óta őrzött centrális erőteret. A szakértő emlékeztetett, Orbán Viktor a 2009-es Kötsei pikniken leszögezte, hogy ez a modell csak addig működőképes, amíg sikerül elejét venni a duális erőtér kialakulásának.
Ő tudta azt, hogy előbb-utóbb előállhat az a helyzet, hogy a centrális erőtér alapjai megrendülnek, ráadásul ő időhatárokat is mond ebben a beszédben. Ő 15-20 évet mond. Tehát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy reál politikus volt ebből a szempontból.
Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, mondta Volodymyr Zelenszky azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel.
Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait.
Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket.
Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik Ukrajnával, és már ma személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Jerevánban.
A Politico a napokban arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása. Helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban.
Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, így adminisztratív akadálya nem lesz azon döntések meghozatalának, amelyek az uniós pénz hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégiai Kutatóintézet munkatársa.
Máté Réka Zsuzsánna mindezt annak kapcsán mondta, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a brüsszeli egyeztetését követően kifejtette, nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. A szakértő ugyanakkor úgy fogalmazott, ahhoz, hogy hazánk hozzáférhessen bizonyos forrásokhoz, a határidő nagyon szűkös, pedig rengeteg feltételt kell teljesíteni.
Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
Újabb lendületet vettek az állampapírvásárlások. A választásokat követő egy hétben csaknem 100 milliárd forint értékben adtak el különböző állampapírokat. Egy héttel korábban ez az összeg a 60 milliárd forintot sem érte el. A lakosság számára a kockázat és a kamatadómentesség a legfontosabb.
Jelenleg a fix MÁP a sláger papír, mert a jelenlegi inflációs környezetben a 7%-os éves kamat komolyabb reálhozamot jelent, mondta Tóth Levente, pénzügyi elemző.
A legnépszerűbbnek most a fix MÁP számít, hiszen ez 7%-os kamatot ad, és ez, ha megnézzük az inflációt, ami jelenleg 2% alatt van, ez több mint 5%-os nyereséget jelent, tehát reál kamatot jelent, pénzromlás fölötti kamatot jelent, és ráadásul ezt még adómentesen kapják meg a befektetők, hiszen az állampapír után nem vonnak SZJ-t és SZOSZ-t sem.
Kezdődik az érettségi időszak. A végzősök idén is írásban felelnek először, ma magyar nyelv és irodalom tudásukról adnak számot, a vizsga 9 órakor kezdődik. Holnap a matematika, szerdán a történelem, majd pedig az idegen nyelvek következnek.
Idén összesen 148 ezeren tesznek érettségi vizsgát. Az oktatási hivatal elnöke kiemelte, a tavalyihoz képest nőtt az emelt szinten vizsgázók és az előrehozott érettségi teljesítők száma. Brassói Sándor elmondta, a vizsga követelményekben nincs változás, és minden adott ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az idei érettségi időszak.
A várható összes vizsgaszám mindent egybeszámítva az közel 400 ezer, tehát 396.416 darab, ugye ez óriási nagy szám, amit az ország 1170 helyszínén fognak megszervezni kormányhivatalokban, középiskolákban, és mintegy 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre ebbe.
Sokan döntöttek az utazás mellett a május 1-i hosszú hétvégén. A szállodákban itthon szinte mindenhol teltház volt.
Kis Robert Richard, turisztikai szakújságíró elmondta, a turisták élményeket keresnek, így nagyon kedvelt helyszín Észak-Kelet-Magyarország, de rengetegen mentek a Balatonra is.
A balatoni hajózás is nagyon komoly forgalmat bonyolít általában a május elsői időszakban. Most sem volt ez másképpen. Fonyód és Badacson között is fél óránként jártak ugye a járatok, de ezen kívül a kompot is bőven használták, és örültünk annak, hogy végre a magyar tengerpartját már ebben a szezonban jó, kellemes napsütésben felfedezhetjük. Budapestre pedig jöttek a külföldi turisták nagyon-nagyon nagy számban.
Súlyos csapadék hiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb.
Budapesten az Inségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet, mondta a Szegi Attila szóvivő helyettes.
Mi azt tudjuk tenni, és ezt tettük már télen is, hogy ahol erre lehetőségünk van, ahol területek állnak, illetve a csatornáinkban, ahol duzzasztani tudunk, ott visszatartottuk a vizet. Jelenleg mintegy 600 millió köbméter víz az, amit a duzzasztott tereinkben, tározóinkban megtartunk, illetve ahol lehet, ezt kiengedjük ugye a tájba.
Kiskorúakról, köztük egy magyar gyermekről készült szeméremsértő felvételeket talált a brit rendőrség egy pécsi férfi telefonján. A magyar sértett azonosításához a brit hatóságok a Nemzeti Nyomozóiroda segítségét kérték.
Az NNI megtalálta a kislányt, aki a felvétel készítésekor még csak 8 éves volt. A férfit Budapesten fogták el, a bíróság azóta le is tartóztatta. Közben kiderült, hogy hasonló bűncselekmény miatt egy másik már bírósági szakaszban lévő eljárás is folyik az 50 éves férfi ellen. Bérces Viktor, büntetőjogász, egyetemi docens a közmédiának azt mondta, a gyermekpornográfia kiemelten veszélyes a sértettekre, ezért mindenhol szigorúan büntetik.
A gyermekpornográfia büntetendőségének a célja a 18 évet be nem töltött személyek egészséges testi és lelki fejlődésének a védelme. Ezt egyébként valamennyi európai államban szigorúan büntetik, és a jogalkotó célja ezzel kettős. Egyrészt az, hogy ezeknek a személyeknek a személyiségi jogait és az emberi méltóságát védje, másrészt pedig az, hogy az elkövetőket elrettentse attól, hogy akár saját élvezet céljából, vagy akár anyagi haszonszerzés céljából ilyen felvételeket készítsenek, vagy pedig terjesszenek.
Ismét egy hetes közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon, most elsősorban a teherautókat és a buszokat ellenőrzik.
A Roadpool akciójában többek között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, valamint a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóút és a 11-es főút csomópontjában. Szentendre irányából a körforgalomba térve egy autó akadályozza a forgalmat. Telítettek a sávok a Budapest felé vezető utakon. Lassulásra, torlódásra kell számítani. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a 60 és Bakk között kiépített terelésnél. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglót környékén, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségében.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten egy műszaki hibás jármű foglalja el a buszsávot az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi út felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Énekesek egymás közt. Hangképzés és előadó művészet.
A fő hajtóerő az volt, hogy nagyon szerettem volna magyarul énekelni, és azért kezdtem el intenzívebben olvasni verseket, mert magam szerettem volna magyar dalszövegeket írni, és hogy egy kicsit jobban belehelyezkedjek abba a helyzetbe, hogy hogy lehet játszani a magyar nyelvvel. És egyébként azóta is időről időre visszanyúlok a költészethez, a magyar versekhez.
Az este a házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Harcsa Veronika jazz énekesnő. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Megnézzük Vigyen Brzezinskinek a Stratégiai Vízió című könyvét. Szóról-szóra így szerepel benne, hogy Irán-amerikai megtámadása azért lenne nagyon nagy stratégiai hiba, mert ez akkor két dolgot összefogna Iránban, nevezetesen az iszlám fundamentalizmust és az iráni nacionalizmust erősítené meg.
Világpont Járai Judittal. Keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 18 perc, még nem sikerült felmérni az uniós üzemanyag készleteket, de a hormuzi szoros lezárása aggasztja a fuvarozási vállalkozásokat és az energiaügyi szakértőket is. Részletek Brüsszelből, Berek Patriciától.
Fogalmunk sincs róla. A Politikó szerint valójában így szól a válasz arra a kérdésre, hogy mennyi üzemanyag van még az Európai Unióban. A készletekkel kapcsolatos aggodalmak gyorsabban nőnek, mint ahogy az EU képes felmérni a helyzetet, írja a lap, amelynek az egyik szállítmányozási nagyvállalat vezetője úgy nyilatkozott, hogy csak májusig, júniusig lát előre, de hogy utána mi történik, azt nehéz megjósolni. A tagállami kormányok napra kész információkkal rendelkeznek az olaj- és gáztartalékokat illetően, az EU pedig elsősorban az Eurostatra és a tagországokkal tartott koordinációs ülésekre támaszkodik a kínálati szintek felmérésében. Csak hogy a piaci szereplők önkéntes alapon osztanak meg annyi információt, amennyit jónak látnak. Az érzékeny üzleti adatokkal azonban óvatosan bánnak, és innentől a kép elég zavaros, írja a Politikó. Az iráni háború kitörése után az energiaügyi miniszterek felszólították az Európai Bizottságot, hogy hatékonyabban mérje fel Európa készleteit a föld alatti tárolókban, a nagyobb kikötőkben lévő tartályokban és tankerekben, a csővezetékek mentén és a repülőtereken tárolt készleteket, de a testület szóvivője szerint még nincs átfogó kép az üzemanyaghelyzetről. Újra élesednek a viták az EU-USA kereskedelmi megállapodással kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök a hétvégén azt jelentette be, hogy 25%-ra emeli az EU-ból származó autókra és autóalkatrészekre kivetett vámokat, mert szerinte az EU nem tartja be a tavaly nyáron kötött kereskedelmi megállapodásban foglaltakat. Az Európai Bizottság szóvivői erre egy rövid közleményben reagáltak. Eszerint az EU a szokásos jogalkotási gyakorlatnak megfelelően hajtja végre a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, és erről az amerikai kormányt folyamatosan tájékoztatja. Amennyiben az Egyesült Államok a megállapodással összeegyeztethetetlen döntéseket hozna, akkor fenntartjuk a lehetőségeket az EU érdekeinek védelmére, teszi hozzá a közlemény. A széles körben bírált egyességet még tavaly nyáron kötötte Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Donald Trump amerikai elnök arról, hogy Amerika legfeljebb 15%-os vámot vet ki az uniós termékekre, cserébe viszont az EU a legtöbb amerikai termék vámját nullára csökkenti. A megmegújuló vámfenyegetések azonban arra késztették az uniós parlamentet, hogy feltételességi záradékot hagyjon jóvá. Eszerint a vámkedvezmények fenntartását az EU ahhoz a feltételhez köti, hogy az Egyesült Államok maradéktalanul betartja-e saját vállalt kötelezettségeit.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
Hét óra 21 perc, még néhány hét, másfél hónap, szűk másfél hónap, és kezdődik ugye a turisztikai szezon, de hát mindezt beárnyékolja a menekült válság Görögországban mindenféleképpen. Erről is beszélgetünk a következő percekben Gönczi Róberttel, a Migráció Kutató Intézet elemzőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye az egyik cél, nem is célállomás, hanem inkább tranzitállomás Kréta lett. Nézzük azt meg, azt kérem öntől, hogy miért erre az útvonalra terelődött át, és egyáltalán mi okozta azt, hogy vannak az útvonalaknak most átrendeződései, ugye itt a migráció kapcsán, akik érkeznek, honnan érkeznek, merre mennek, és mit tesznek azzal az országgal, ahol áthaladnak.
Valóban Kréta a legdinamikusabban fejlődő migrációs útvonal jelen pillanatban az európai kontinensen, ennek kettő fő oka van. Az egyik az, hogy relatíve nincsen messze, és hogy relatíve nincs is közel. Mit jelent az előbbi? Az előbbi azt jelenti, hogy nem nehéz a kelet-líbiai partoktól eljutni Kréta szigetére. Ugye itt kicsit kevesebb, mint 200 kilométerről beszélünk, ami hajóval megtehető táv. Kettő azáltal, hogy relatíve messze van, az embercsempészek számára ez egy vonzó pénzügyi lehetőség, hiszen több pénzt tudnak elkérni azoktól az emberektől, akiket át akarnak szállítani Kréta szigetére. Ráadásul ugye Kelet-Líbia, ami a legközelebb fekszik Krétához az afrikai kontinensen, az voltaképp egy katonai milícia által ura a terület, ez a Kalifa Haftár és a hozzá köthető haderő, egy nagyon jelentősen orosz barát helyi kormányzatnak az együttműködéséből megvalósuló, hát fogalmazunk ki, de facto államigazgatás, ami meg tudja azt valósítani, hogy a saját döntései mentén úgy tudja zsarolni az Európai Uniót migránsokkal, ahogy szeretné. Tehát amennyiben nem kap különböző pénzügyi támogatásokat, hirtelen megindulnak az embercsempész hajók Kréta felé. Ráadásul Krétának ugye nincsen meg az infrastruktúrája erre, hogy kezelje ezt az embertömeget. Itt két év alatt több mint 30 ezer ember érkezett. Ez nem olyan, mint a kelet-égei szigetek, Kósz, Rodosz, Lesbosz, ahol már több mint 10 éve zajlik migrációs válság. Krétán ilyen nem volt korábban. Tehát ezáltal nincsenek a megfelelő táboraik, regisztrációs központjaik, amit tudnak tenni a krétai hatóságok, ezt személyesen mondták el, hogy újabb hajókra ültetik ezeket az embereket, akik érkeznek hozzájuk, és tovább küldik őket Aténba, illetve az Atén környéki befogadó táborokba, honnan ugye fel tudnak szívódni ezek az emberek, hirtelen már is az európai kontinensen vannak, ami egy jelentősen más biztonsági környezetet tud teremteni.
Ugye említette, úgy fogalmazott, hogy hajókkal érkeznek, de ezek hajók vagy gumicsónakok, mert azért lehet ebben is egyfajta szándékosság, most azon kívül, hogy nyilván kisebb költséggel több Európába jutni akaró embert szállítanak el, de hát azért itt nyilván van egyfajta, hogyha átlépnek azon a bizonyos határvonalon, van egyfajta tengeri mentés, ami aztán majd az adott országhoz kötődik, tehát ők már oda léptek el.
Nagyon jogos kérdés, és törvényszerűen gumicsónakoknak kell lenniük, mert pontosan ezek azok a hajótípusok, amik jellemzően a Krétától délre eső Gavdos szigeténél le fognak állni, nem fognak működni, és fel kell lépnie a parti őrség hatóságainak, és el kell, hogy kapják ezeket az embereket, és biztonságba kell, hogy szállítsák őket, ez nekik törvényi kötelezettségük, és ez adja meg azt a jogi lehetőséget, hogy ők meg tudjanak érkezni Kréta szigetére, mert abban az esetben, hogyha a hajójuk eléri a krétai partokat, amire azért szintén szokott lenni alkalom, abban az esetben másik jogi kategória alá kerülnek, hiszen akkor nem kimentett emberek, hanem irreguláris bevándorlók, és akkor más fajta eljárás alá kerülnek a görög hatóságok által. De többségük ezeknek az embereknek egyébként olyan országokból érkezők szoktak lenni, akikkel van megállapodás a Görögországnak, és ebben az esetben törvényszerűen visszaküldhetőek ezek az emberek Egyiptomba, vagy jellemzően innen szoktak érkezni, vagy más helyekre, amivel van megállapodás. Ami egy lényegi változás volt az utóbbi egy évben, hogy az embercsempészek felismerték azt, hogy bizonyos esetekben a hajóik ki tudnak kötni, ezért olyan emberekkel töltik fel a hajóikat, akik viszont közvetlenül válságövezetből érkeznek. Ugye ne felejtsük el, hogy a Líbiától délre található Szudánban 11 millió menekült tartózkodik jelen pillanatban, belső menekült, az ő útvonaluk kezd el éppen kiépülni, hogy Kelet-Líbián keresztül meg tudják közelíteni Európát. Most ez egy óriási szám, és a szudáni menekülteknek a helyzete az nem olyan, mint az Egyiptomból érkezőknél, hiszen Szudán egy aktív válságövezet, aki onnan érkezik, az menedék kérelemre jogosult. És abban az esetben, ha kiépül ez az útvonal ténylegesen és aktívan el tud kezdeni működni, akkor egy több millió emberes forgalomra számíthatunk innen. Szóval ezért is érdemes figyelni Krétára, mert ez egy kiépülő útvonal, és ennek nagyon bajós árnyékai lehetnek a jövőre való tekintettel.
No, majd mindjárt beszélünk még Krétáról, illetve hogy milyen hatással van Krétára, de most már másodjára hangzott el Egyiptom, ugye, hogy onnan is érkeznek. Egyiptomból miért nem legálisan érkeznek az Európai Unióba, akik ide szándékoznak jönni?
Egyiptommal számtalan megállapodáson, hogy egy biztonságos származási országról beszéltünk, Egyiptomban van politikai stabilitás, nincsen konfliktus, ugye Egyiptomnak legfeljebb gazdasági nehézségei vannak, ezt komolyan is kell venni, tehát a lakosság elégedetlen, nagyon sok szempontból rendkívül sokan élnek a megélhetési minimum alatt, de ennek ellenére ez nem ad jogosultságot arra, hogy valaki Egyiptomból menedék kérelmet kaphasson, és ez szokott a központi probléma köre lenni a migráció kérdésének is Európában, hogy nem olyan helyekről érkeznek az emberek elsősorban, ahol aktív válságövezet van, és tényleg jogosultak lennének menedékkérelemre, hanem fondorlatos módokon olyan helyekről, ahol gazdasági nehézségek vannak. Gondoljunk akár a közép-ázsiai, dél-kelet-ázsiai országokra, Pakisztánra, Bangladesre, ez még kettő olyan ország, ahonnan rendkívül sok ember érkezik. Ezek az országokkal most már jellemzően van vagy megállapodás, vagy az Európai Unió kijelentette, hogy ezek biztonságos származási országok. Ugye ez egy idén februári döntés, hogy van vannak biztonságos származási országok, és hogy innen érkező emberek nem kaphatnak menedékkérelmet. Ez persze nem akadályozza meg őket abban, hogy különböző dolgokat jelentsenek ki magukról. Nemrég volt ebből az Egyesült Királyságban botrány, hogy kiderült, hogy nagyon sokan azt hazudták a hatóságoknak, hogy ők családi erőszaknak az áldozatai, vagy szexuális orientációjukat tekintve kisebbségekhez tartoznak, és emiatt kérnek menedékkérelmet, mert nem érzik magukat biztonságban az országukban, de nagyon sokszor kiderül, hogy ezek nem valós igények, ha viszont ezek nagyon nehezen bizonyítható tényállítások, és ezért el tud húzódni az eljárás.
Most nem marad időnk a krétai turizmusra gyakorolt hatására, mert hát azért Krétának mégiscsak az egyik fő bevétele az a 4-5-5,5 millió turista, aki évente megfordul a szigeten. Mert hogy van még itt egy másik téma, amiről szeretném, hogy beszélnénk, ugye megvalósulhat az olaszoknak az Albánia terve, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a célországon kívül, tehát Albániában vannak azok a hotspotok, vagy menekült táborok, egyszerűen így is hívhatjuk őket, ahova engedélyezi az Európai Unió, hogy kitoloncolják azokat, vagy átrakják azokat, akik Olaszországba érkeznek. Ha Olaszországnak ezt megengedi, és nincs büntetés miatta, Magyarországot miért büntették? Azért, mert akár hotspotokban vagy menekültáborokban tartotta azokat, akik éppen illegálisan érkeztek az országba.
Itt valóban elgördült az utolsó akadály, tehát, hogy tisztán beszéljünk, az Európai Unió luxemburgi bírósága mondta ki, hogy az olasz döntés, hogy Albániában működtessenek kiutasítási központokat, ez egy elfogadható álláspont, és ez működtetni is kell. Persze bizonyos feltételekkel, de tolmácsolás, jogi segítségnyújtás, kiskorúakra való tekintet és a többi. Viszont ez innentől kezdve egy működtethető modell, mert nem büntethető az Európai Unió luxemburgi bírósága által. Giorgia Meloni is úgy fogalmazott, hogy különösen ennek a döntésnek a fényében rendkívül igazságtalan az elmúlt évek pereskedése, amivel Olaszország szembenézett, és ez mindenféleképp egy érdekes útmutató lehet Magyarország számára is.
Hogy ott is két migráns panasza miatt indult, hát tulajdonképpen ez az eljárás, ami miatt ennyi ideig tartott. Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten az M3-as metró a Korvin negyed állomáson nem áll meg meghibásodás miatt. Pótlóbusz közlekedik a Nagyvárad tér és a Kálvin tér Szabó Ervin tér között. Baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Autós percek.
Két baleset is történt az M3-as autópályán Budapest felé, Kerekharaszt térségében. A 47-es és a 49-es kilométernél is a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé, Inás térségében. A 32-es kilométer közelében sávlezárásra és több kilométeres torlódásra kell számítani. Két személygépkocsi ütközött össze az M0-ás autóút és a 11-es főút csomópontjában lévő körforgalomban. Sávlezárás már nem akadályozza a haladást, de a torlódás lassan oszlik. Az M0-ás felől érkezők még a 73-as jelű Dunakeszi csomóponttól arra szólnak. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra.
Időjárás jelentés.
Napos időre számíthatunk ma, csapadék nélkül, élénk lesz a déli szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű. 7:08, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
25%-ra emelte mától az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok. Az amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Nem zárja ki az Irán elleni hadműveletek folytatását az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, Washington továbbra sem tudja elfogadni a perzsa állam béke feltételeit. Teherán egy 14 pontból álló javaslatot tett, amelyben egyebek között az Irán elleni szankciók enyhítését és az amerikai csapatok kivonását követelik a közel-keleti térségből. Oldalára borult egy turistákat szállító busz tegnap Szlovákiában. A jármű Zólyom közelében Dobronya határában szenvedett balesetet, miközben Horvátországból Lengyelország felé tartott. A buszon a hírek szerint 18-an utaztak, köztük magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok, többen sérültek meg, közülük 9 embert kórházban ápolnak. Itthon ma kezdődik a tavaszi érettségi. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken a német írásbelit tartják. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. A híradást Fehérvári Petra készítette, Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7 óra 33 perc, egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés, akkor választják majd meg miniszterelnöknek Magyar Pétert is. Nincs egyébként már egy hét, hiszen ezen a szombaton, május 9-én lesz ez az alakuló ülés. A leendő kormányfő azt írta, hogy megválasztása és eskütételek kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol rendszerváltó ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Kis Júlia Lilla összeállítása következik.
A legutóbbi parlamenti egyeztetésen az új országgyűlés megalakulásának technikai és személyi feltételeiről egyeztettek. Ez volt a pártok utolsó találkozója a május 9-i alakuló ülés előtt, amelyen Magyar Péter leteszi a miniszterelnöki esküt. A leendő kormányfő a közösségi oldalán tudatta, hogy 10 órakor kezdődik majd az alakuló ülés. A miniszterelnök megválasztása és eskütétele kora délután lesz. Magyar Péter azt is írta, hogy a magyar mellett elhangzik majd a széke és az európai himnusz is. Majd a Süközdi Tambura zenekar előadja a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy kezdetű dalt. Az országgyűlés alakulőülését végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, az alakulőülés után pedig rendszerváltó ünnepet tartanak.
Büszke jelentem be, hogy összeállt a leendő Tisza kormány.
A héten a Tisza kormány névsora is teljessé vált. Az új kormányban 16 miniszter lesz. Az eddigiektől eltérően lesz például külön egészségügyi, gyermek és oktatási, valamint szociális és családokért felelős minisztérium is.
Múlt héten megalapítottuk a frakciót, és most pedig folytatjuk a munkát.
A Tisza frakció vezetőjének Bújdosó Andreát választották. A párt két ülésszakot is tartott az elmúlt időszakban, ahol a 141 képviselőnek tájékoztatást és oktatást is tartottak. Tisza frakció vezető helyettese egy videóban azt mondta, sok dolguk lesz a kormányalakítás után.
Helyre kell állítanunk a jogállamot, helyre kell állítanunk a sajtó függetlenségét, haza kell hoznunk az EU-s pénzeket, itt mind-mind ezekben a kérdésekben nagyon fontos szerepe lesz a frakciónak, a frakció képviselőinek, úgyhogy nem fogunk unatkozni a nyár során sem, annál is inkább, hogy egy új minisztériumi struktúra jön létre.
Szombaton az is kiderült, hogy Radnai Márk Tisza alelnök emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. Rost Andrea operaénekes pedig a magyar zenekultúráért felel majd kormánybiztosként. Magyar Péter közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy a Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet, amelynek működési ideje 5 évre szól majd. Radnai Márk a közösségi oldalán történelmi lehetőségnek nevezte a megbízatását. Azt írta, a létrejövő intézet nem egy kirakat hivatal lesz, hanem egy olyan szakmai intézet, amelyben kutatók, szociológusok, tudósok, filozófusok, elemzők dolgoznak, és a társadalom bevonásával alakítják ki javaslataikat.
Beazonosíthatóak lesznek az ágazatok és az ágazati képviseletek.
Hagyományos kormányösszeállítási logikát követ a Tisza párt, erről Lakner Zoltán politikai elemző beszélt a Partizán.
Ez egy teljesen, hagyományos kormány összeállítási logika, hogy ugye karrierpolitikusokat, illetve a miniszterelnök szövetségeseit megjutalmazzák valamilyen pozícióval, és emellett pedig ugye behívnak a kormányba szakértőket egy-egy dedikált feladatra.
Lakner Zoltán szerint az, hogy a leendő Tisza kormány külön minisztériumokhoz rendeli a feladatokat, sokat segít abban, hogy beazonosítható legyen, ki miért felel.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Megalakul az új kormány, egész pontosan május 9-én szombaton lesz majd az alakuló ülés, erről is beszélgetünk a következő percekben Pócai Istvánnal, politológussal. 10 évre visszamenőleg megvizsgálják egyébként majd a külhoni támogatások felhasználását is, és jöhet egy ukrán-magyar csúcs, mert hogy Magyar Péter bejelentkezett Zelenszkijnél, ezek lesznek a mai beszélgetésünk témái. No, de nézzük először az alakuló ülést. Azt mondta Kajdi József, az Antal kormány egykori államtitkára, aki egyébként az egyik baloldali újságnak adott egy interjút, hogy a most alakuló kormány nem Fidesz, sokkal inkább egy Antal light kormány lesz. Ön hogy látja ezt?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugye mindenki a korábbiakhoz próbálja meg viszonyítani azt, hogy mi is történik pontosan. Érdekes gondolat azt mondani, hogy ez egy Antal light kormány. Nyilván egyébként ez egy gesztus is valószínűleg Magyar Péter felé, mert hogy ő szívesen tekint vissza erre az időszakra, és hát ugye gyakorlatilag ő kommunikációban azt mondja, hogy újra csinálja a rendszerváltoztatást. És ami most történik, ugye láttuk egyébként a választási kampánynak a végén, ugye a rendszerváltó nagy koncertot, és ugye előjött ez a kult szó. Akkor most ugye, ahogy leteszi az esküt, utána lesz egy esemény, a szinte egyébként a rendszer váltó buli, vagy nem tudom mi is pontosan már a neve ennek, de ez az egésznek a lényege, hogy ezt próbálják meg.
Rendszerváltó népünnepi.
Népünnepi, igen, köszönöm szépen. Tehát ezt próbálják meg hangsúlyozni, hogy itt rendszerváltás történik, és ezért próbálnak meg visszanyúlni nyilván egyébként Antalnak az időszakához. Viszont, hogyha a kormánynak a struktúráját nézzük, akkor sokkal inkább azt látjuk, hogy korábbi Fideszhez köthető szereplők vesznek részt. Ők egészülnek ki olyan nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, de egyébként nemzetközi elfogultsággal is rendelkező szereplőkkel, akik a különböző banki szférából, energetikai szférából, stb. Származnak. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy ez inkább egy ilyen vegyes kormány. Nem gondolnám azt, hogy ez egy 30-40 évvel ezelőtti verzióhoz érdemes visszanyúlni ebben a tekintetben. Értem a hasonlatot, nem teljesen osztom.
Most már ugye ismerjük a névsort, illetve azt, hogy a csúcsminisztériumok helyett milyen minisztériumok lesznek. Szakértői kormányt ígért korábban Magyar Péter. A szakértői kormány alapvetően a terminus vagy a meghatározást tekintve mást jelent, de tény és való, hogy elsősorban szakemberek ülnek majd ezekbe a pozíciókba. A kérdés az, hogy, és nem politikusokról beszélünk, hogy mennyire kell politikusnak lennie egy miniszternek, hogyan kell ennek arányaiban megoszlani?
Ugye az látszik, hogy a kulcspozíciókban kompetens személyeket ültet, ami egy jó hír egyébként az ország irányítása szempontjából. Az egy másik kérdés, hogy ők mennyire politikusok, és azt lehet mondani jó részükről, hogy vagy kevéssé, vagy semennyire sem, ami pedig azt elvezet bennünket egy harmadik kérdéshez, hogy folytatódik-e az a kommunikáció, amit a választási kampány során ugye Press Kukac néven híresült el. És valószínűleg ez várható, mert hogy egy központosított kommunikációt fog vinni, ugye egyrésztről Magyar Péternek a saját Facebook oldalán fut a kommunikáció, tehát hogy ő ott rak ki üzeneteket általában fotókkal. Nyilván ezt ugye egy ügyes trükköt is használ azzal kapcsolatban, hogy alapvetően mindig egy originálisan személyes profilnek ugye másabb, nagyobb az elérése. De hát ugye ez egy nagyon hasonló struktúra, mint amit még Donald Trump csinált Russo-s felületen, hogy fogja bedob dolgokat, de a saját felületén, és akkor azt várja, hogy akkor a különböző sajtótermékek majd onnan emelik át ezeket a dolgokat, és akkor onnan hivatkozzák be ezeket az üzeneteket. És a miniszterek esetében pedig az várható, hogy sokkal kevesebbet fognak kommunikálni a Magyar Péterhez képest, illetve egyébként akár a frakcióvezetőhöz képest is, mert hogy ők nem biztos, hogy kommunikációban annyira erősek. És hogyha meg megnézzük a szimbolikus döntést abban a tekintetben, hogy hol lesznek a képviselők, a Tiszás képviselők, akkor ugye a Szabad György irodaházban, ahol úgy tudnak közlekedni, ugye, hogy a parlament és az irodaház között, meg a parkoló között nem is kell a felszínen jönni, tehát nem kell találkozni az utcán, úgymond senkivel. Ez megint abban az irányban mutat, különböző megközelítések alapján is, hogy a kommunikáció az központosított lesz, nem az egyedi képviselőkhöz lehet majd oda menni a sajtónak a munkatársaihoz, hogy megkérdezi őket erről, vagy arról, vagy amarról, hanem lesz egy nagyon szűk, nagyon jó körülhatárolható kör, aki megnyilvánult ebben a kérdésben. És a miniszterekkel kapcsolatban még egy gondolat, itt pedig a történet szerintem abban az irányba is mutat, bizony ők, hogyha nem tudnak teljesíteni, akkor ők lecserélhetőek is. Tehát, hogy itt ez egy taktika is lehet a háttérben, hogy Magyar Péter egy ilyen nem is első az egyenlő között kategória, mint miniszterelnök, hanem sokkal inkább az egész fölött áll, és hogyha azt érzi, hogy valamelyik miniszter nem úgy teljesít, akkor egy idő után azt mondhatja, hogy itt váltásra van szükség.
Kérdés, hogy ez probléma, hogyha megnézzük, hogy Orbán Viktor hogyan válogatta ki a kormánytagokat, mindig az adott feladathoz választotta az embereket. Aztán, hogyha más feladat volt, akkor más embert választott erre a feladatra.
Nem, egyébként nem probléma, hogyha cserélgeti, csak hogy itt, amire utalok, hogy itt az egyéni politikai ambíciók azok, amik szerintem számítanak, és hogy itt valóban egy része, hogy a szakértő vagy szakember politikai tapasztalat nélkül, tehát nekik alapvetően, hogyha ők politikai eredményt akarnak felmutatni, akkor az adott szakterületökön kell eredményeket felmutatni. Egy olyan időszakban, ami nem kevés kihívással terhelt. Tegyük hozzá, és ugye itt nemzetközi kihívásokra, meg gazdasági kihívásokra kell elsősorban fókuszálni, és azért azt is tegyük hozzá, hogy a választási kampányban rengeteg ígéret elhangzott. Alapvetően a közhangulat az az, hogy minden marad úgy, ami jó, amit a Fidesz vitt, és ahhoz képes lesz majd mindenkinek mindenben jobb. Ez irreális, tehát ezt mindenkinek tudnia kell, hogy ilyen nem történhet meg, méghozzá azért nem történhet meg, mert nem az történik ilyenkor, hogy hirtelen az országnak a tortája, hogy szabad egy ilyen képpel növelni, hogy hirtelen óriási méretűen nő, és akkor mindenki nagyobb szeretet tud magának kiasítani belőle, hanem ugyanakkor a tortát tudnak elosztani, vagy közel ugyanakkor a tortát tudnak elosztani, másképpen valószínűleg az új kormány máshol fogja helyezni a hangsúlyokat, de azt nem lehet elérni, hogy mindenkinek varázsütésre minden jobb legyen, hogy nem az Egyesült Arabban mélységek vagyunk, ahol meg szintén vannak problémák, tehát nincs olyan ország a világban, ahol ne lennének problémák, máshol lesznek a hangsúlyok, lesznek belőle a politikai feszültségek, ez teljesen biztos.
Említette ugye az egyéni politikai ambíciókat, erről is beszéltünk az előbb, és mindezek után most nézzük akkor Mellétei Barna Márton igazságügyminiszteri kinevezését. Ugye ez kapta a legtöbb kritikát, és nem csak a magyar sajtóban, illetve a magyar közéletben, hanem a Politikó is írt erről. Magyar Péter húgának a férjéről van szó. Nem a szakmaiságára érkeztek kritikák, hiszen azt kevésbé lehet ismerni, és tulajdonképpen jogszabály sem tiltja hivatalosan, de hát azért mégiscsak van itt ennek egy morális része.
Ez volt az a pont valóban, és pont bejöttem volna a stúdióba, a Politikót lapozgattam, és pont szembe jött ez a cikk, amiben hát sérelmezi a Politikó azt, hogy itt családtagok kerülnek be, vagy kvázi családtagok kerülnek be a kormányba, mert hogy ugye ezzel azt próbálják meg körülírni, hogy itt a jogállamiság sérülhet, meg a demokráciának az elve sérülhet, és akkor gyakorlatilag egy ilyen szűk kör dönthet majd bizonyos alapvető kérdésekről politikai szinten. Meglátjuk majd ez a gyakorlatban hogyan fog leképeződni, nyilván ez majd egy pár hónap múlva fog igazából kiderülni, hogy mi is történik pontosan, de az biztos, hogy ez egy red flag, egy vörös zászló Brüsszel számára, mert hogy ezek a pontok, ezek megvoltak már korábban is. Tehát a Politikó már korábban is írta azzal kapcsolatban, hogy nem teljesen ismerik Magyar Pétert, nem tudják pontosan, hogy mire kell számítani, és arra is felhívták a figyelmet, hogy mivel ugye a nemzeti együttműködés rendszeréből jön, és ugye azokat a sémákat ismeri, azokban a sémákban élt, amiben az Orbán kormány működött, ezért nem lehet arra számítani, hogy hirtelen ezeket a sémákat ki fogja dobni az ablakon, hanem sokkal inkább arra lehet számítani, hogy ezeket a sémákat ülteti át a saját politikai rendszerére, ezeket fogja továbbvinni, és ugye szerkesztő azt mondják, hogy a kérdése, hogy akkor a visszautalva a kormánynak a politikájára kapcsolatban, sok tekintetben igenis az Orbán kormánynak a tevékenysége, a hozzáállása, a működése szolgál mintául Magyar Péter számára, és megnyilván egyébként majd a miniszterek számára is.
Másfél percünk maradt, nagyon sokat lehetne még beszélni ugye itt az alakuló új kormányról, de még itt egy fontos kérdés, ugye a magyar-ukrán viszonynak a rendezése vagy nem rendezése Magyar Péter. Ugye először viszonylag, nem azt mondom, hogy elutasító volt az ukrán elnök, de azt a nagy barátságot, amit még a kampányban mutatott, azt nem mutatta Magyar Péter irányába. Magyar Péter most bejelentkezett az ukrán elnökhöz, és létre is jöhet egy találkozó. Mi lehet ennek a találkozónak a főbb kérdése? Sajtóhírek szerint szeretné Brüsszel, hogyha Nyomást lehetne gyakorolni Magyar Péterre, ugye Ukrajnának a csatlakozása ügyében.
Ez egy nagyon fontos találkozó lesz, ha és amennyiben létrejön, egyébként biztos, hogy létre fog jönni, már csak az időzítés kérdés, meg a helyszín a kérdés. Magyar Péter egy szimbolikus helyszínt javasolt, Jeberekszászt javasolta, ami majd meglátjuk, hogy az ukránok hogyan fognak ehhez viszonyulni. Az biztos, hogy az elvárás Brüsszelből is, ez a politikóból is visszaköszön, illetve egyébként Kijevből is az, hogy Magyarország azonnal egy ukrán párti fordulatot vegyen. És az ukrán párti fordulat ez gazdasági tekintetben mutatkozzon meg, katonai támogatások tekintetében mutatkozzon meg, meg az EU csatlakozás tekintetében mutatkozzon meg. Gazdasági tekintetben nyilván mutatkozott, a 90 milliárd eurós tekintetben nem is kell döntés hozni igazából. Lényegi döntés hozni a Magyar Péternek, mert ugye a barátság körülvezették, ugye újraindult, Orbán Viktor tartotta a szavát. Az egy katonai tekintetben, ugye ez a legizgalmasabb kérdés, ott alig ha képzelhető rövid távon változás, mert az valószínűleg negatív politikai, sőt politikai kockázatokkal jár a Magyarország tekintetében. És ugye itt az Európai Uniós kérdés az, ami az igazán nagy kérdés, mert ő azt várják el, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megnyissa automatikusan az Európai Unió, és minden tagállam hozzáerüljön ehhez. Magyarország egy akadály volt, viszont Magyarországnak ugye van egy komoly problémája Ukrajnával. Ez 11 pontban lett összefoglalva, hogy a korábban a Orbán Viktor miniszterelnök által, akkor ugye a nyelvtörvény, kisebbségok és a többi kérdések voltak. Ez most egy fontos és nagy lehetőség egyébként az új kormány fő számára, és így megmutassa azt, hogy ő tartja magát ezekhez a kérdésekhez, és ezeket ugyanúgy elvárja, mint az elődje is ebben a tekintetben Magyarország nem változtat az álláspontján, mert ugyanolyan fontosak a kisebbségi jogok, a külhoni magyaroknak a helyzete az új kormány számára, és ezt kell bizonyítani.
Olyan érdekes kérdés lesz, de erről majd legközelebb fogunk tudni már csak beszélgetni, hogy például az ukrán politikusoknak a magyar néphez való hozzáállása változik, vagy változott-e, hiszen ez még a Magyar Péter előtti időkből, sőt, talán még az Orbán Viktor előtti időkből származik.
Mire 7-8 perc nem elegendő.
Folytatjuk legközelebb egy nap kérdésében akkor. Póca István politikai elemző volt a vendégünk. Köszönöm szépen. És akkor folytatjuk, de most már utazással folytatjuk. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, hát szűk másfél hónap kezdődik a nyári szünet, ami azt jelenti, hogy egyre többen utaznak majd, és sokan repülővel. A kerozin hiány viszont egyre több légitársaságnál gondot jelent. Átírhatja-e mindez az utazási terveinket? Egyáltalán hogy tervezzünk? Vegyük meg a repülőjegyet? Mi történjen a következő néhány napban, vagy egy-két hétben?
Igen, hát az igazság, hogy az utazók részéről sok kérdés érkezik az utazási irodákhoz, hogy vajon megmerhetik-e vásárolni a repülőjegyüket, és lefoglalhatják-e a nyaralásaikat. Most erre egyértelmű a válasz, hogy vásárolják meg a repülőjegyeiket, és foglalják fel az utazásaikat. Ugye két aggodalom merül fel az utazókban. Egyrészt az, hogy hogyan hat ez a mostani helyzet az árakra, illetve mi történik akkor, hogyha valamifajta kerozin hiány miatt meghiúsulna az utazás. Egyrészt azt tudom elmondani, hogy ha valaki kifizeti mondjuk a repülőjegyét, akkor ott már nem lehet arra számítani, hogy a légitársaság megemelni az árat, tehát az ár az biztosított ebben az esetben. A másik, igen.
Hallgatom.
Igen. A másik pedig az az, hogy az utazási irodák folyamatosan nyomon követik a helyzetet, és kapcsolatban vannak a külföldi partnerekkel is, illetve a légitársaságokkal is. Jelen pillanatban az az információnk, hogy azok az úti célok, azok a repülőterek, ahova az utazási irodák utazásokat szerveznek, ott nem számíthatunk szerencsére kerozin hiányra. Az egy más kérdés, hogy abban az esetben, hogyha tovább rosszabbodna a helyzet, és valóban a kerozin hiány, vagy csökkenne a kerozin ellátottság, akkor nyilván ennek lesz egy árfelhajtó hatása, és esetleg a légitársak megemelhették ugye a repülőjegyeknek az árát. Most ebben az esetben pedig az utazásirodák kénytelenek lesznek ugyebár árat emelni, de azt gondolom az eddigi tapasztalatok alapján, és ahogy a szakmában beszéltem, hogy ez a legesleges legutolsó pillanatban történne meg, tehát az utazásták nem kívánnak árat emelni. Illetve szeretnék még elmondani egy fontos dolgot, hogy vonatkozik az ilyen viszmajor jellegű helyzetekre egy jogszabály, és ez a jogszabály azt mondja ki, hogy az utazásiroda az út indulását megelőző 20 napon kívül megemelheti a részvételi díjat, de csak abban az esetben, hogyha ez az emelés nem haladja meg a 8%-ot. Ugyanis, ha megemelni a 8%-ot, illetve az útindulás előtt mondjuk 20 napon belül történne az emelés, akkor az utas bánatpénz megfizetése nélkül elállhatna a szerződéstől.
Hogy látja, majd mindjárt beszélünk arról is, hogy maguknak az utasoknak milyen lehetőségeik vannak ugye most ebben az időszakban, de hogy látja, hogy például ez az áremelkedés, vagy ez árfelhajtó hatás, ez mennyi időn belül éreztetheti hatását? Azért is kérdezem ezt, mert ugye ön is beszélt arról, hogy most az európai reptereknek megvannak a saját kis tartalékaik, mindenki gondol arra, hogy ugye az oda érkező gépet is fel lehessen tankolni. Ugyanakkor akik már akartak ritkítani járatot, tulajdonképpen ritkítottak, a Lufthansa azzal kezdte néhány héttel ezelőtt, hogy 20 000 járatát törölte, és volt még másik hasonló cég is, illetve a kis légitársaságok. No, de hát azért mégiscsak úgy tervezzük az utazást, hogy biztosra tudjunk menni, hogy most még és meddig lehet a régi áron kapni egyet.
Több légitársasággal konzultáltunk, és ezen információk alapján a nyár folyamán nem lesz, tehát meg tudják oldani a járatokat. Egyébként a Lufthansa-t említette, olyan információk vannak, hogy alapvetően az is inkább egy járatoptimalizálás volt, csak ezzel szerencsésen összejött, idézőjelbetéve szerencsésen összejött ezzel a mostani helyzettel, tehát a kerozin hiányos helyzettel. Tehát a légitársaság folyamatosan monitorozzák a járataiknak a telítettségét, és hogyha arról van szó, hogy szükség van rá, akkor optimalizálják, és járatokat is csökkentenek.
Hogy látják egyébként, hogy változhat-e most az utazás módja? Arra gondolok itt, hogy ha a légiközlekedés ára egyszer csak megugrik, vagy valaki fél attól, hogy mondjuk a nyár közepére megugrik, akkor a közelebbi autóval elérhető célpontokat keresik majd fel. Merre indulhat el a magyar turizmus, illetve hát az európai is?
Nézze, kétségtelen igaz az, hogy az autóval elérhető úti célok nagyon népszerűek a honfitársaink körében, tehát gondolok itt Horvátországra, Montenegróra, Olaszországra, de akár még a francia rivérá is sokan elindulnak autóval, de az is igaz, hogy ezeknek a nyaralóhelyeknek a kapacitása is korlátozott, és árban is a repülőgéppel elérhető úti célok rendkívül népszerűek a magyarok körében, tehát gondolok itt a török rivér, a görögországi szigetekre, akár Ciprusra, Máltára. Én bizakodó vagyok egyébként, hogy a nyár folyamán azért ezek az úti célok felé is nagyon nagy lesz az érdeklődés, és meg fognak telni.
Mit gondol egyébként, hogy magukban a szolgáltatásokba beépül-e már? Ugye említette az előbb, hogy van itt azért egy 20 napos moratórium, tehát azért illik tájékoztatni például az utasokat, és most nagyon leegyszerűsítettem nyilván ezt a kérdést, és nem fog mondjuk addig a szállás, meg nem fog a repülőjegy sem emelkedni. No, de hát azok a szolgáltatások, amelyek ott a célállomáson várják a turistákat, érdemes-e költőpénzzel készülni?
Én azt gondolom, hogy ha valaki külföldre utazik a napjainkban, akkor oly módon kell kalkulálni, hogy ha magyarországi árakra is hatással lehet valamilyen szinten ez a helyzet, akkor nyilván az adott külföldi országban is hatással lehet. Igen, tehát ezt tudjuk, hogy az üzemanyagár az végsőpor az egész gazdaságon, tehát hogy emelkednek az árak, akkor a szállítási költségek emelkednek, minden emelkedik akkor, de abban bízunk, hogy itt nem lesz drasztikus áremelkedés. És főleg ilyenkor értékelődik-e fel például olyan úti cél, mint Törökország, csak egyet említek, ahol ugye rendkívül sok all-inclusive ellátást biztosító szálloda van, ahol tehát az utas egyszer befizeti Magyarországon az útjának a díját, és ott már plusz költség nem nagyon jelentkezik.
No, hát alapvetően pozitív híreket hallottunk, és ez azt gondolom, hogy megnyugtató lakhat nagyon sok családra. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnökével beszélgettünk arról, hogy azért már érdemes lefoglalni a nyaralást, és azért olyan rettenetesen nem fogja hátírni most még legalábbis egy darabig az utazási terveket a kerozin hiány, hiszen a repülőterek azért többé-kevésbé fel vannak készülve. Köszönöm szépen!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
Federico Colli, olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedakurt.
A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Váci úton, a Gyöngyösi utca közelében, a Szekszárdi utcánál. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton, a Rákóczi út felé az Ajtosi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Autós percek.
Az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon Kistarcsa térségében egy személyautó és egy kis teherautó hajtott egymásnak. A 60-as kilométernél soroljanak a külső sávba, pillanatok alatt 4-5 kilométeresre nőtt egyébként a torlódás, és baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé Inács térségében, a 32-es kilométer közelében sávlezárásra és több kilométeres torlódásra kell számítani, közel 10 kilométeres a dugó, vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Csapadék nélküli napos idő lesz, 23 és 28 fok közötti hőmérséklettel.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 4-én hétfőn a mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a Krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
25%-ra emelte az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok.
A magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődik az idei érettségi időszak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak.
Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Mondjuk a részleteket. 25%-ra emelte az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok.
Az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy és a tehergépjárművekre is vonatkozik. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
Nagy-Britannia csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz, jelentette be a brit miniszterelnök.
Keir Starmer hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. Hozzátette, a találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kievnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót.
Haditengerészeti kíséretet biztosít mától az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök.
Donald Trump közösségi oldalán beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg.
A kőolaj exportáló országok szervezetén belül is verseny van a tagállamok között. A sok nyersanyaggal rendelkező és olcsóbban kitermelő országok versenyképesebbek, mondta Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatásvezetője.
Toldi Otto azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilép az olajkartelből, ugyanis az az érdeke, hogy ne legyen túl magas az olajára, hiszen az visszahat az exportra. Felhívta a figyelmet arra, hogy minél drágább a kőolaj, annál kevésbé nő a globális GDP. Hangsúlyozta, mivel az Egyesült Arab Emírségek jóval alacsonyabb költséggel termel, mint például Szaúd-Arábia, ezért az olcsóbb nyersanyagon is lenne haszna.
Ezek ilyen érdekvédelmi szervezetek, és tudjuk azt, hogy a világpolitikában, a geopolitika függvényében, hogy ezek az érdekek elég képlékenyen változnak, hogy kinek mikor mi az érdeke. Én ezt nem hiszem, hogy ez egy végleges olyan döntés, hogy akkor most örökre búcsút mond az Egyesült Arab Emírségek az OPEC plusznak, amikor az érdekei azt kívánják, hogy túl alacsony lesz az ár, és lehet, hogy ők sem lesznek megelégedve a bevételekkel, akkor majd visszacsatlakoznak.
Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése május 9-én, szombaton 10 órakor kezdődik. Délután a miniszterelnök megválasztását, eskütételét és beszédét követően a Kossuth téren díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepének nevezett program. Mészáros László összeállítása.
Az Országházban tartott első sajtótájékoztatóján beszélt Magyar Péter egy rendszerváltó népünnepéről, amelyet az új parlament megalakulására és miniszterelnöki beiktatására időzítenének.
Az alakulőülés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy országos nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a megválasztását követő rendszerváltó ünnep helyszíne a Kossuth tér és a parlament előtti rakpart lesz. A leendő kormányfő kiemelte, hogy a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végigkövethető lesz kivetítőkön. Megválasztása, eskütétele és beszéde 15 óra körül kezdődik. 16 órától pedig díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély a Kossuth téren. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, megválasztása után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.
A rendszer záró örömkoncertet hirdetett a Lánchíd lábához Karácsony Gergely főpolgármester péntekre, egy nappal az új országgyűlés alakuló ülése előtt. Magyar Péter egy kommentben udvariatlannak és károsnak nevezte az időpontot és a helyszínt.
Nemrég a főpolgármester közösségi oldalán bejelentette, egyeztettek a Tisza párttal, és ez alapján május 9-én szombaton 13 órától tartják a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton, így később mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez.
Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése.
A kétnapos esemény első napján Frany Tamás, a köztestület elnöke köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő kormányfő is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja.
A magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődik az idei érettségi időszak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják, idén összesen 148 ezeren tesznek vizsgát.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, minden készen áll az idei érettségire, az intézmények felkészülten várják a vizsgázókat. Horváth Péter hozzátette, a 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok. Hangsúlyozta azt is, hogy a diákok egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
Újabb lendületet vettek az állampapírvásárlások. A választásokat követő egy hétben csaknem 100 milliárd forint értékben adtak el különböző állampapírokat. Egy héttel korábban ez az összeg a 60 milliárd forintot sem ért el. A lakosság számára a kockázat és a kamatadómentesség a legfontosabb.
Jelenleg a fix mápa sláger papír, mert a jelenlegi inflációs környezetben a 7%-os éves kamat komolyabb reálhozamot jelent, mondta Tóth Levente pénzügyi elemző.
A legnépszerűbbnek most a fix MÁP számít, hiszen ez 7%-os kamatot ad, és ez, ha megnézzük az inflációt, ami jelenleg 2% alatt van, ez több mint 5%-os nyereséget jelent, tehát reál kamatot jelent, pénzromlás fölötti kamatot jelent, és ráadásul ezt még adómentesen kapják meg a befektetők, hiszen az állampapír után nem vonnak eszját és szoszkút sem.
Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már online személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a.
Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez.
Súlyos csapadék hiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb.
Budapesten az Inség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei-tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet, mondta a Szegi Attila szóvivő helyettes.
Mi azt tudjuk tenni, és ezt tettük már télen is, hogy ahol erre lehetőségünk van, ahol területek állnak, illetve a csatornáinkban, ahol duzzasztani tudunk, ott visszatartottuk a vizet. Jelenleg mintegy 600 millió köbméter víz az, amit a duzzasztott tereinkben, tározóinkban megtartunk, illetve ahol lehet, ezt kiengedjük ugye a tájba.
Sokan döntöttek az utazás mellett a május 1-jei hosszú hétvégén. A szállodákban itthon szinte mindenhol telt ház volt.
Kis Robert Rihárt, turisztikai szakújságíró elmondta, a turisták élményeket keresnek, így nagyon kedvelt helyszín Észak-Kelet-Magyarország, de rengetegen mentek a Balatonra is.
A balatoni hajózás is nagyon komoly forgalmat bonyolít általában a május elsői időszakban. Most sem volt ez másképpen. Fonyód és Badacson között is fél óránként jártak ugye a járatok, de ezen kívül a kompot is bőven használták, és örültünk annak, hogy végre a magyar tengerpartját már ebben a szezonban jó, kellemes napsütésben felfedezhetjük. Budapestre pedig jöttek a külföldi turisták nagyon-nagyon nagy számban.
Akár visszafordíthatatlan szemkárosodást is okozhat az ellenőrizetlen bóvli napszemüveg viselése. A lencsének az ideális elsötétítés mellett a káros UV-sugarakat is blokkolnia kell. Ezért a vásárláskor nem csak az árat érdemes szem előtt tartani.
A fogyasztóvédelem a napszemüvegek minőségét a nyári szezon előtt és alatt is kiemelten ellenőrzi. Eitmann Norbert, a fogyasztóvédelmi hatóság sajtófőnöke azt mondta, szúrópróbaszerűen látogatnak el az árusító helyekre, illetve az online térben is ellenőrzik a termékeket.
Nagyon olcsó, nagyon gagyi napszemüvegek általában nem biztonságosak. Akkor számít megbízhatónak és minőségének egy napszemüveg, ha a fény áteresztő képessége megfelelően biztosított, tehát hogy megszűri a káros UVA és UVB sugárzásokat. Amennyiben ez nincs meg, akkor nem adható a kereskedelem forgalma ezek a termékek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Budapest felé Inárcs térségében három autó ütközött. A 34-es kilométernél csak a külső sávon lehet haladni, a torlódás meghaladja a 10 kilométert. Aki teheti, Újhartyán és Ócsa között az 5-ös főúton kerüljön. Két autó karambolozott az M0-as autóút és a 11-es főút csomópontjában. A körforgalomban a forgalmi akadály megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik. A kocsisor az M0-ason már az M2-es autóút csomópontjáig elér. A 405-ös főúton Nyáregyháza közelében egy személyautó és egy kamion ütközött. A 12-es kilométernél fél pályán halad a forgalom.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton a Gyöngyösi utca közelében a Szekszárdi utcánál. Az 51-es és az 51A villamos helyett a Koppány utca és a Mester utca Ferenc körút között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Szintén a Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Versenyben maradt az STC a bajnoki címért, előnyben a Paksa bronzéremért. Három év után visszajutott az első osztályba a Honvéd, a Győr nyerte a női kézilabda magyar kupát, és Kimi Antonelli harmadik futamgyőzelmét aratta. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. Három előkészítésével az FTC vezér egyénisége volt Gruber Zsombor. A 21 éves magyar válogatott csatár felnőtt pályafutása során először jegyzett három gólpasszt egy mérkőzésen.
Az elején jól álltunk bele a meccsbe, kellett az első gól, és onnantól átfordult a meccs. Igazából úgy voltunk vele fél időben, hogyha kijövünk, akkor még rá kell rugni egyet, és hát még rugtunk háromat rá, szóval nagyon boldog vagyok. Nekem tök mindegy, hogy gólokkal, gólpasszokkal, csak tudjam segíteni a csapatot folyamatosan, ez a legfontosabb, próbálok mindig a maximumot kihozni. Örülök, hogy ez így sikerült ez a mérkőzés, remélem a szurkolóknak is nagyon tetszett, és hát örülök, hogy ilyen sikert tudtunk aratni.
Most pedig halljuk az FTC vezetőedzőjét, Robi Kint.
Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok
születtek.
Az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikovszki egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góllal. Sikerült kettővel növelni az előnyünket az egész szezonban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az az, ami talán végleg lezárt ezt mérkőzést, és nagyon-nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is akár ide említhetném Kanikovszki mellé Zakariás Szent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott.
A Paks pedig feljött a tabella harmadik helyére a labdarúgó Fizligában, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Bognár György, a Paks vezetőedzője az M4 Sportnak arról beszélt, hogy ekkora különbség nem volt a felek között, de megérdemelten győzött a csapata.
Szerintem megérdemelt győzelem volt, bár a játékkép alapján ekkora különbség azért nem volt a két csapat között, de auritűnösebb játékosaink, ők irányították tulajdonképpen a játékot ott a pályán belül. Nem volt annyira látványos a játék az 5 gól ellenére, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek. A második fél elején nem úgy nézett ki ez a játék 2-2-nél, hogy ilyen különbség lesz. Jó csapat a Debrecen. Én azt gondolom, hogy az a töretlen akarás, amivel mi labdaszerzés után megindultunk előre, az azért most jobban kijött. Nagyon jó pozícióban vagyunk, és itt most a játékkép alapján ez azért megérdemelt volt.
Idénybeli 10. gólját szerezte a paksiaknál Böde Dániel, aki már az utolsó fordulóra is előre tekintett.
Gólra gól tudtunk szerezni, utána meg jól védekeztünk, ugye az utolsó gól azt csak bebiztosította. A másik fél idő elején szerintem kicsit beszorultunk, nem jöttünk ki jól a fél időből, de utána szerintem talpra tudtunk állni. Menne saját kezünkben van a sorsunk, nem döltünk hátra, ugye Miskolcra látogatunk, ráadásul szerintem ugye jól tudom, zártkapus mérkőzés lesz, úgyhogy ez egy plusz nehezítés lesz, de bízom benne, hogy a csapat jól fogja eltölteni ezt a két hetet, és ott is győzelmet tudunk ünnepelni.
Az Eto egy ponttal vezet az FTC előtt, és ha a következő mérkőzését megnyeri, 2013 után lesz ismét bajnok. A harmadik helyért is nagy a harc, jelenleg tehát a Paks áll a dobogón az azonos pontszámú Debrecen előtt, de az ötödik Zalaegerszegnek is van még esélye az utolsó fordulóban. Feljutott az élvonalba a Budapest Honvéd, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó MB2 28. fordulójában, míg üldözője a harmadik Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislányban. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a lilafehéreket. A Honvéd vezetőedzője Feckó Tamás nyilatkozott rádiónknak a feljutást követően.
Olyan boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. A lényeg az, hogy 2 forduló vége előtt megvan a feljutás, egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, ha voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért. Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak, tényleg kevés helyzet volt ezen a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy óriási zicserünk a második fél idő közepén. Én inkább azt mondom, hogy a mezőny játék folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Tehát ez is benne volt abban, hogy a második fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadójátékban.
7. alkalommal is a Real Madrid győzelmével zárult a Puskás Suzuki labdarúgó utánpótlás kupa, amelynek a döntőjében a spanyolok 1-0-ra legyőzték a Slavia Prahát. A harmadik helyen pedig a belga Genk zárt, amely a bronzmérkőzésen 2-0-ra nyert a Panathinaikos ellen. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpaszt adott, ám csapata a Liverpool így is 3-2-re kikapott a Manchester United otthonában az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. A hazaiak győzelmükkel bebiztosították helyüket a bajnokok ligája következő kiírásában. Olaszországban története során 21. alkalommal megnyerte a bajnokságot az Internazionale. A milánói kékfeketék hazai pályán 2-0-ra győztek a Parma ellen, és így 3 fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnyük a tavalyi bajnok, jelenleg második helyen álló Napolival szemben. Spanyolországban pedig nyert a Real, így elnapolta a Barcelona bajnok avatását. A második helyen álló madridiak 2-0-ra nyertek az Espanyol vendégeként. A Barca 11 ponttal előzi meg a Reált a tabellán, és még várnia kell az ünneplésre.
Nemzeti Sport Krónika.
16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda magyar kupát a győri Audi Eto, ugyanis a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. Per Johansson vezetőedző arról beszélt, hogy tudja, milyen sokat jelent a klubnak, illetve a városnak a kupa, és számára az a legfontosabb, hogy örömöt szereztek a szurkolóknak.
Tudom, hogy a klubnak, a szurkolóknak és a győrieknek is rengeteget jelent, hogy végre visszaszereztük a trófeát, ezzel tisztában vagyok. Személy szerint persze örülök ennek a címnek, de leginkább a klub és a támogatóink miatt vagyok boldog. Én vagyok értük és nem fordítva, szóval szívből örülök nekik.
A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Mosonmagyaróvár ellen. Az FTC sorozatban négyszer hódította el a Magyar Kupát, ezúttal viszont be kellett érnie a bronzéremmel. Amit ki lehetett, azt kihoztuk ebből a napból, így kezdte a nyilatkozatát a ferencvárosi játékosok közül Hásfalvi Júlia, aki reméli, hogy ki tudnak jönni ebből a nehéz időszakból.
Bízom, hogy tudunk ebből valamit tanulni, vagy lesz ennek valami olyan tanulsága, amit majd a következő szezonra magunkkal tudunk vinni, meg ugye ne felejtsük el, hogy még van vissza 4 bajnoki mérkőzés nekünk, és ezt egyáltalán nem tudjuk félváról venni, mert szeretnénk a legjobb eredményt elérni, tehát nekünk most ugye a második hely a reális a bajnokságban, és azért még a Debrecent is fogadjuk otthon, úgyhogy nagyon sokáig nem tudjuk nyalogatni a sebeinket, szerintem éretten kell levonni a tanulságokat, és valahogy a következő szezonra ezekből felállni, meg ezekből tényleg tanulni.
Ezüstérmes lett a Honvéd férfi vízilabda csapata a konferencia kupa történetének első kiírásában. A fővárosi együttes a döntőben 17-14-es vereséget szenvedett a Deák Ker Bologna együttesétől. A Honvéd 21 év után játszott európai kupa döntőt legutóbb 2005-ben az Euroligában, a Bajnokok Ligája elődjében volt finalista. A magyar női vízilabda válogatott pedig 15-9-re kikapott Spanyolországtól, és csoportja harmadik helyén végzett a rotterdami világkupa selejtezőben, így még nem jutott be a szuperdöntőbe. A Veszprém férfi futsal csapata nyerte a magyar kupát, ugyanis drámai döntőben hazai pályán 5-3-ra legyőzte az Újpestet. A Veszprém így története második, míg a döntőben sarokkal betaláló Drót Zoltán 11. magyar kupa címét szerezte.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Minden gyakorlatból ki tudta hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is, így nyilatkozott Mészáros Krisztófer, aki korláton és nyújtón is aranyérmes lett a tornászok szerenkénti országos bajnokságán. A négyszeres Európa-bajnoki érmes tornász első egyéni országos bajnokságán indult a Honvéd versenyzőjeként, és remekül is teljesített. Korláton és nyújtón is győzött, míg gyűrűn harmadik lett. Most őt hallják.
Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó magyar bajnokságot zártunk, úgy jöttünk ide erre a versenyre, hogy 10-ből 10 gyakorlatot csináljunk meg, ebből 10-ből 9 gyakorlat sikerült, lovon volt egyetlen hibám, minden gyakorlatomból úgy gondolom, hogy ki tudtam hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is. Elég sok új elemet tettünk most be a gyakorlatokba, és tényleg ezért nagyon örülök, mert nagyjából sikerültek ezek az új elemek. Az Európa bajnokságig még nagyon sok dolog van hátra, az edzéseken is mindig úgy álltam oda a korláthoz, hogy ott egy nagyon tiszta gyakorlatot szeretnék csinálni, általában ez sikerült is, és nagyon örülök neki, hogy a versenyen is így jött ki, illetve a nyújtó is nagyon jól sikerült, ott beraktunk egy új Cassina nevezetű repülőelemet, ami egy elég nehéz fokozatú elem, ez egy G értékű elem, 7 tizedet ér, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is sikerült, a végén beleálltam a korlátba és a nyújtóba is, úgyhogy ezeket mondanám a legjobbnak.
Gyűrűn a győri Tomcsányi Benedek nyert, míg a honvédos Kis Dominik talajon és ugrásban is magyar bajnoki címet szerzett. A nőknél aranyérmes lett Felemás korláton a háromszoros Európa-bajnok Kovány Zsófia, aki a 2024-es térdsérülése után először versenyzett OB-n. A nők mezőnyében Mayer Gréta nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, hiszen ugrásban és gerendán is aranyérmet szerzett, talajon pedig második lett.
Nemzeti Sport Krónika.
Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es Miami nagydíjat, a Mercedes 19 éves versenyzőjének ez volt egymás után a harmadik futam győzelme. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, öt csapattársa az ausztrál Oscar Piastri követte. Most Kimi Antonelli értékelése következik röviden.
This is just the beginning. The road is still long.
Ez még csak a kezdet, még mindig nagyon hosszú út áll előttem. Nagyon keményen dolgozunk, elképesztően teljesít a csapatom. Nélkülük nem lennék most itt. Hálás vagyok nekik és a családomnak is. Most ünneplünk, de hamarosan folytatódik a munka Kanadában.
Kimi Antonelli előnye 20 pont az élen csapattársa George Russell-lel szemben. Jannik Sinner nyerte a madridi salakos ezres tenisztorna férfi versenyét, az olasz klasszis a döntőben 6-1-6-2-re vert a német Alexander Zverevet. A sorozatban 23. meccsét megnyerő Sinner végső sikere egyben csúcsot is jelent, ugyanis ő lett az első férfi teniszező, aki 5 egymást követő mesterversenyen emelhette fel a trófeát. Idén Monte Carlo-ban, Miami-ban és Indian Wells-ben sem talált legyőzőre, ahogy tavaly Párizsban sem. Kedves hallgatói, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Nem minden zöld, ami annak látszik. A greenwashing jelentése egyre nagyobb kihívást jelent a tudatos vásárlóknak. Sok termék és szolgáltatás környezetbarátként van feltüntetve, de valójában nem az. Mi alapján dönthetjük el, hogy egy árucikk valóban fenntartható, vagy éppen csak zöldre mosták és átverés áldozatai vagyunk? Mennyire kell a címkék értelmezésének mélyére ásnunk magunkat, hogy megbizonyosodjunk arról, valóban környezetbarát terméket veszünk el a polcról? Ezeket a kérdéseket is felteszem, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Tartsanak velünk!
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
A Zeneakadémián és a Margit Szigeti Szabadtéri színpadon is fellép a következő hetekben stúdió vendégünk Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész. Gizella napok Veszprémben és az Álmokfutó idők című előadás a József Attila Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 26 perc napi jegyzet című rovatunkban Szarka Tamás Kossuth díjas énekes, zeneszerző, zenész, költő osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Pesten egy igazán előkelő kávéház teraszán, a Víggel vagy az Operával szemben, ahol megvárják, míg meghalok, majd aztán érdeklődnek igazán, kávéztam. Langyos az őszi este, illatos a fekete, és cserfes, kedves a kislány, aki hozta. Minden rendben, kérdi. Igen, mondom. Most itt épp jó nekem. Jöjjön máskor is, invitál. Hát, ha ilyen kedvesen hív, jövök is. Én már sajnos nem leszek itt, mondja. Miért? Mert megyek Ausztráliába. Óha, és meddig maradottam? Örökre. Csak oda vettem jegyet. Aha, elszánt, gondoltam. És a honvágy? Kérdem. És megrántja a vállát. Majd főzök egy lecsót. Nincs a világon annyi lecsó, amit az elvándorolt magyaroknak ilyenkor meg kellene enniük, gondoltam, de csak annyit mondtam, hogy jó szerencsét. Köszönöm, mondta, és ellibbent abba az Ausztráliába. Pár hónap múlva, mikor először találkozott egy lányjal, aki Pesten a szomszéd utcájukban nőtt fel, bement a Superfood shopba, vett zöldséget, ami majdnem olyan, mint otthon, sausage-ot, ami majdnem olyan, mint a kolbász, és nekifogott. Kis vajon hagyma, csak üvegesre, a kolbász is mehet, és a többi is, gyorsan, ahogy anyu szokta, és kis csili, megcsípetni, ahogy apu szokta, de az ottani csilihez nehéz tartani. Kosszarvú, de még csak cseresznye paprika sem volt. És így erősebb lett, mint akarta. Nyé, ez Gusta, mondta magában, és lassan, meg-megfújva a szájába vette az első falatot. És az elkezdte marni, és csak marta, hogy a könnyei kezdtek folyni, és azok csak folytak, mint bolond koraőszi zápor az Andrássy úton.
Napi jegyzet című rovatunkban Szarka Tamás jegyzetét hallották, amely visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon.
Autós percek.
Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Kistarcsa térségében egy személyautó és egy kis teherautó hajtott egymásnak. A 60-as kilométernél soroljanak a külső sávba, a torlódás már több mint 5 kilométeres.
időjárás jelentés.
Napos idő lesz ma, csapadék nélkül, a déli szél, ami megélénkül majd a mai napon, de a hőmérséklet így is 23 és 28 fok között alakul. Fél kilenc, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Ma kezdődik a tavaszi érettségi, elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt a budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Több európai országban is erdőtüzek pusztítanak. A németországi Brandenburg tartományban több mint 100 hektáron ég az erdő, de tüzeket jelentettek Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-Vidékpfalc és Hessen tartományokból is. Csehországban egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az ahajnövényzet. A híradást Fehérvári Petra készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
Mögöttünk egy hosszú hétvége és Donald Trump bejelentése, miszerint részéről, illetve az Egyesült Államok részéről véget ért a fegyveres konfliktus Iránnal, de mindez hogyan befolyásolja a nemzetközi, illetve a hazai pénzpiacot, azt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Lássuk a legutolsó kereskedési napot, ami nem más volt, mint május 1-e, ezért Európában nem a szokásos pénteki kereskedési nap volt, tőzsdei nap. A munka ünnepi miatt a legtöbb tőzsde zárva tartott a kontinensen, tehát nagy volt a csend, a londoni tőzsdén folyt kereskedés, ez nyitva tartott, ott egy 1%-os visszaesést láthattunk, a gyengülés mögött elsősorban az energiaszektor állt, a Shell és a British Petrol került nyomás alá, miután az olajárak visszahúzódtak egy kicsit a közel-keletről érkező hírek miatt. Az Egyesült Államokban pörgött a kereskedés, és a Wall Street elég erős napot zárt. A Dow Jones ipari átlag csökkenést mutatott, a technológiai részvények mutatója viszont igen látványosan teljesített, közel 1%-kal emelkedett az Apple erős előrejelzése, adott lendületet a nagy technológia papíroknak, a befektetők azt áraszták, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások egy része már nem pusztán költségként, hanem a növekedés motorjaként is megjelenik a cégek eredményeiben. A magyar részvénypiacon május 1-én úgy szintén nem volt kereskedés, a budapesti értéktőzsde zárva tartott. Lássuk, mi történik ma reggel. Május 4-én az európai piacok óvatos, de nem kifejezetten rossz hangulatban várnak neki az új hétnek. a reggeli hangulatot továbbra is három tényező formája, az olajár, a közel-keletről érkező hírek, illetve a kamatvárakozások. Végül lássuk néhány szóval a forintról, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 362 forintba, míg egy amerikai dollár 308 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk a legfrissebb pénzpiaci híreket.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
A kormányváltás után a Tisza kormány célul tűzte ki az euró bevezetését, a terveik szerint a feltételek megteremtésével 2030 körül váltana Magyarország a közös európai valutára, de hogy mi szükséges ehhez, és hogy hogyan érinteni akár a lakossági megtakarításokat, hogyan hatna az inflációra, illetve az államadósságra, erről is beszélünk a következő percekben Sebestyén Gézával, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezető. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No hát pontos céldátum nincs, 2030 környékére ígérték, vagy inkább erről szólnak most még a beszélgetések. Feltételek viszont ugye vannak ahhoz, hogy egy ország bevezethesse az eurót. Azt kérem öntől, hogy először nézzük azt meg, hogy eddig miért nem történt meg, hiszen azért már többször volt erről szó, és most adottak lesznek, vagy lehetnek-e a feltételek?
Alapvetően Magyarország, mikor belépett az Európai Unióba, akkor vállalta, hogy be fogja vezetni az eurót. Ez egy érdekes történet, mert gyakorlatilag céldátum nélkül kellett ezt a vállalást megtennünk. Tehát, hogyha mondjuk 3642-ben bevezetnénk az eurót, akkor is kipipáltuk ezt a feltételt, semmilyen korlát nincs, ameddig ezt mindenképp meg kell tennünk, de vállaltuk azt, hogy erre fogunk törekedni, és hát nyilván ugye maga az eurózóna is próbál egy olyan közösséget fenntartani, amik gazdaságpolitikai szempontból hasonlóak, hasonló kihívások érik őket, és hasonló eszközökkel tudnak erre reagálni, és ezért nagyon fontos, hogy olyan elvárásokat támasztanak minden belépni kívánó országgal szemben, ami ezt gyakorlatilag valószínűsíti, hogy ők nagyjából hasonlóak lesznek. Mit jelentenek ezek az elvárások? Ugye a legfontosabb kritériumok azok arról szólnak, hogy nem lehet túl nagy adóssággal egy államnak, aki be akar lépni, tehát a GDP 60%-ánál nem lehet több az államadósság. Ez garantálja azt, hogy kamatemeléseket nyugodtan végezhet az Európai Központi Bank, mert nem fog ez komoly gondot okozni. Ha azt nézzük egyébként, hogy ilyen szempontból Magyarország eddig miért nem lépett, vagy léphetett be, akkor azt mondhatjuk, hogy még az EU csatlakozás előtt 2002-ben egyébként már jól álltunk, 50% környékén volt a GDP-re egyes államadósságunk, de aztán 2002 és 2010 között nagyon sokat növekedett, fölmegy 80% fölé. Azóta a Fidesz kormányok csökkentették, nyilván a Covid alatt mindenhol nőtt, nálunk is nőtt, de egy csökkenő trend volt, de még mindig 60% fölött vagyunk, tehát ez még nincsen kipipálva, de azt is látnunk kell, hogy igazából most már az Európai Uniós átlag is 60% fölött van, és hát Görögországnak volt 250% körüli GDP arányos államadóssága is. Emellett a költségvetési hiánynak a GDP 3% alatt kell lenni, ez nyilván összefügg az államadóssággal, mert hogyha egy országnak magas a hiánya, akkor gyorsan növekszik az államadóssága, és van még két elvárás, ugye az egyik az avval kapcsolatos, hogy az inflációnak annak alacsonynak kell lenni a többi eurozónás országok viszonylatában is, vagy hát hozzájuk képest viszonyítva is, és ennek gyakorlatilag megfelelően a kamatlábaknak sem szabad magasnak lenni. Egyébként az infláció tekintetében most már Magyarország jól áll, az elmúlt hónapokban nagyon szép inflációs adataink voltak, viszont a kamatszint az még továbbra is magas, ott még azért kéne egy kicsit dolgozni azon, hogy elérjük azt a tartományt, ahol azt mondja az Európai Unió, az Európai Központi Bank is, hogy teljesítjük a kritériumot.
Ugye említette ön is a költségvetési hiány, illetve az államadóságnak a mérséklését. A kérdés az az, hogy mennyi idő alatt és hogyan lehet elérni azt a szintet, ami az euró bevezetéséhez szükséges. Milyen intézkedések kellenek hozzá?
Hogyha ezt a két változót nézzük, akkor nyilván a legfontosabb az a költségvetési hiánynak a csökkentése, ezen keresztül lehet az államadósságra is hatni. Ugye a régi adósság az nem fog eltűnni, az nem fog elpárologni csak azért, mert szeretnék bevezetni az eurót. Az mindenképp megmarad, úgy tudjuk csökkenteni, hogy kevesebb új hitelt veszünk föl, és az új hitel fölvétel az pedig a költségvetési hiánytól függ. Hogyha ezt csökkenteni szeretné a kormány, akkor alapvetően az kétféle úton történhet meg. Az egyik az az, hogy a bevételeket növelik, tehát teszem azt, adókulcsokat emelnek, mondjuk például a sokat emlegetett, napokban sokat emlegetett vagyonadó is lehet egyfajta ilyen forrás, de a lényeg az, hogy ez mindenképp egy elvonás a gazdaságból, tehát a gazdaságból történő kormányzati elvonásoknak a növelése az az egyik útja annak, hogy a költségvetési hiányt azt csökkentsük.
Bocsásson meg, ezt hogyan érzi meg a lakosság, vagy érzi-e a lakosság, inkább azt kérdezem.
Nyilván minden elvonást azt megérzünk a napnak a végén, akkor is megérezzük, hogyha nem közvetlenül a lakosságot érinti. Ugye a vagyonadó az alapvetően a gazdagabbakat, tehát 1 milliárd fölötti vagyonokról szólnak a hírek, tehát a gazdagabbakat érinti, de azért azt tudni kell, hogy általában a nagyon gazdag emberek azok, akik jellemzően közepes, vagy akár nagyvállalatoknak a tulajdonosai, vagy ugye működtetői, hogyha őket elkezdi az állam adóztatni, akkor nagyon sokszor a reakció erre az, hogy ők átkezik a tevékenységüket, akár el is költöznek fizikailag, de legalábbis a vállalataik tevékenységét áthelyezik másik országba, ami nyilván ugye a munkanélküliség növekedésen keresztül azokat az embereket is érinti, akiket konkrétan a vagyonadó az nem érintett, de hogyha egy vállalati adóról beszélünk, hogyha magasabb a társasági nyereségadó mondjuk, vagy magasabb elvonások vannak a vállalatoktól bármilyen más formában, akár az iparúzési adó növekszik, akkor az is nyilván azt jelenti, hogy a napnak a végén a vállalatoknak kevesebb pénze lesz, kevésbé tudnak bért emelni, kevésbé tudják a foglalkoztatást növelni, vagy akár szinten tartani. Tehát az elvonásokat, azokat persze, azokat általában megérzi a lakosság is. És csak, hogy befejezem az előző gondolatot, hogy nyilván másik útja a költségvetési hiány csökkentésének, az pedig az, hogyha a kiadásait csökkenti a kormány, amit nyilván lehet hatékonyságnöveléssel is elérni, meg hát a másik útja az pedig az, hogy olyan támogatásokat, olyan szociális kiadásokat, oktatási költségeket például csökkentenek, amiket szintén, hogyha meglép egy kormány, akkor azért napnak a végén megérzünk.
Ugye pont ezek azok a különösen érzékeny területek, amelyeket ön is említett, akár az oktatás, az egészségügy, amelyek rengeteg pénzt igényelnek, és a csökkentésük az pedig előbb-utóbb valahol visszaüt. No, de nézzük azt meg, ugye szomszédunk Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott az euróövezethez, illetve hát vezették be az eurót. Ott is voltak félelmek, hogy aztán majd a gazdaságra ez milyen hatással lesz, de aztán a hírek arról szóltak, hogy nagyon gyorsan normalizálódott a helyzet. Hosszú távon az euró bevezetése hogyan hat a gazdaságra? Elsősorban nyilván egy bizalmi index ez a befektetők számára, másodszorban pedig azért ott vannak a lakossági hitelek, befektetések, a készpénz. Mire lehet kell ilyenkor készülni?
Horvátország egy nagyon érdekes példa, mert Horvátországban igazából már az eurót azt még az euró csatlakozás előtt gyakorlatilag bevezették, tehát eurót használt az ország. Aki volt ott nyaralni, vagy bármilyen úton korábban, az láthatta azt, hogy gyakorlatilag az autópályán díjtól kezdve a szállásdíjat mindent az ember euróban fizetett, vagy euróban is tudott már fizetni a csatlakozás előtt. Egyébként ilyen szempontból az ex-jugoszláv államok azok nagyon érdekesek, Koszovó és Montenegro is eurót használ, úgyhogy nem tagja az eurozónának, de nincsen saját pénzük, és ezt a pénzt használják inkább helyett, ez egy stabilabb pénz. Ugye Horvátországnál is az volt a helyzet, hogy már igazából áttért az ország az euróra, ezt hívjuk euróizációnak szaknyelven, és az, hogy bejelentették, hogy gyakorlatilag mostantól kezdve nem is lesz már kuna, nem is lesz már helyi pénz, az szinte egy technikai lépés volt csak. Korábban nagyon sokszor azért már a hiteleket is euróba vették fel a horvátok, nagyon sok dolgot euróba számoltak, ingatlan értékesítésnél például, tehát gyakorlatilag ez egy inkább egy gesztusértékű lépés volt. Így nagyon érdekes egyébként mondjuk Szlovákiának az esete is, csak hogy a hatásokat is nézzük. Szlovákia 2009-ben vezette be az eurót, és valóban egyébként, amit mondani szoktak, hogy vannak pozitív hatásai az euró bevezetésének, vagy bármilyen erősebb pénzek a bevezetésének, azok a Szlovákiában is tapasztalhatóak voltak, csökkent az infláció, ugye a korábbi szintekhez képest, a koronához, a koronainflációhoz képest, illetve valóban a külkereskedelem, ahogy ön is mondta, egyszerűbb lett, ugye nem kellett a külföldi cégeknek, meg a belföldi cégeknek sem akkora árfolyam kockázattal számolni, legalábbis, hogyha eurozónás országokkal kereskedtek. Viszont, amiről kevesebbet beszélünk, és nagyon fontos szerintem, mikor dönt egy ország arról, hogy mikor vezeti be az eurót, ez konkrétan a szlovákok is tapasztalták, mert a gazdasági növekedésük és a bérnövekedésük is 2009 előtt kiemelkedő volt, nagyon magas volt, a legjobbak voltak általában a V4-en belül, aztán bevezették az eurót, és aztán az utolsók lettek. Ez nem független, hiszen egy magasabb növekedés mindig magasabb inflációt hoz. Az euró által levitt infláció, az levitte, csökkentette a növekedést is.
Na hát, hogyha már az inflációról szó esett, akkor zárásként tényleg csak egy mondat, hogy érvényesítik az infláció hatását a lakossági számláik díjainál a bankok. Érdemes most ezekre figyelni, és legközelebb erről is beszélünk. Sebestyén Géza, Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
8 óra 46 perc, május 8-ai és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházad otthont a 11. keresztény film- és könyvnapoknak. Az idei esemény sorozat a szeretet öröksége köré épül. A keresztény filmes misszió alapítvány szervezésében megvalósuló ingyenes rendezvényen mozifilmek, izgalmas kerekasztal beszélgetések és könyvvásár várja a látogatókat. Togyán Attilát, a fesztivál alapítóját Hegedűs Katalin kérdezte.
C'est un lieu où Jésus est apparu, c'est un des seuls lieux, je crois. Moi j'y allais dans l'optique de voir et tout.
Franciaországban már több mint 500 000 látták a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című filmet, amelyből az imént hallhattunk egy részletet, és a hazai érdeklődés is nagy, hiszen az idei keresztény film és könyvnapok vetítésére mindössze 3 nap alatt beteltek a helyek. Számítottak rá, vagy meglepetésként érte önöket?
Hát minket is meglepetésként ért, de a franciákat különösen, mert ők nem számítottak arra, hogy egy rövid idő alatt ilyen rengetegen megnézik a filmet, sőt, egy olyan megtérési hullámot indított el, és egy olyan megérintődést az emberekben, ami úgy gondolom, hogy eléggé titokzatos, mert ugye, hát azért nem minden nap történik ilyen. Na most, mi a keresztény film és könyvnapokon, ugye pont ilyen ügyeket támogatunk, hogy például egy Jézus Szent Szívének a tiszteletét megismerjék, és ezért amikor Barsi Balázs atya ajánlotta nekem a filmet, gondolkodás nélkül betettük a programba. Mi se vártuk ezt a hatalmas érdeklődést, és ezért úgy döntöttünk, hogy május 21-el, tehát amikor a Szent István könyvfét lesz, moziba is bemutatjuk a filmet, mert így a Uránia moziba ugye 420 ember tudja csak megnézni, de hát sokkal nagyobb az érdeklődés. Tehát a jó hírem az, hogy lesz ez a film a moziba, leszinkronizáljuk, egész pontosan a televízió, és a szinkronja után ugye megnézhető lesz a különféle filmszínházakban, mint például az Uránia moziban.
Az idei kínálatban feltűnően sok a szentek életét bemutató alkotás, a Avilai nagy szenterésztől egészen a modern kor tornacipős Szentjei Kárló akutisztik tart a sor. Mi alapján dölt el, hogy mely filmek kerüljenek be végül a programba?
Igazán még messzebb kell menni, hogy miért is fontos a keresztény filmnapok, mert ugye a keresztény filmnapoknak van egyfajta célja, és ezt kell, hogy erősítsük. Én úgy gondolom egyrésztről, hogy a kultúrának is megerősítésre van szüksége a kereszténység által. Ez egy nagyon fontos dolog, és hosszú feleletet lehetne adni, hogy miért, de igazán egyfajta bizonyosságot Isten létezéséről, aki nem hagyta el az embert, hogy szeret bennünket, ezt meg tudja adni maga a kereszténység a kultúrában. Viszont manapság a keresztényeknek is megerősítésre van szükségük. Azt látom, hogy egy olyan helyzet állt elő, amire talán egy szanszkrit szó a legjobb, ez a neti-neti volt egy ilyen szanszkrit mantra, azt jelenti, hogy sem így, sem úgy. Tehát, hogy az élet megmutatja, hogy hogyan nem lehet. És úgy gondolom, ez az LGPS-edett világ, ez nagy nehézség mindenki számára. Most éppen, hogy nem a gépek forradalmának, hanem a szívek forradalmának kéne elindulnia, és ezt próbáljuk ezzel az egész programmal elősegíteni. Azt gondolom, hogy a kultúra moralitás nélkül nem tud elvezetni az igazán lényeges dolgokhoz, ezért a kettőnek találkoznia kell.
Ugye a Szeretet öröksége címet viseli az idei keresztény filmnapok mottója. Ön mely alkotást várja nagy érdeklődéssel?
Nekem egyik kedvenc filmem a Bernadett, a nevem Bernadett. Egyszer már be tudtuk mutatni a keresztény filmnapokon, de csak egyetlen egyszer. A másik kedvenc filmem, amit mi az Etalon filmmel annak idején kiadtunk DVD-n és moziba, az hatalmas élmény megnézni a Nagy Maronita Szentről, Sárbel atyáról készült film.
Beszéljünk még arról is, hogy a rendezvény sorozaton szerepet kap az ökumenizmus és a felekezetek közötti párbeszéd, és ennek jegyében az Uránia Kávéháza egy kerekasztal beszélgetésnek is otthont ad. Kik vesznek ezen részt, és miben látja a párbeszéd erejét a hívő közösségek összekovácsolásában?
Igen, egész pontosan az egész szombati nap, tehát a május 9-e a keresztény filmnapokon régi hagyomány szerint beszélgetésekkel van tele, tehát párhuzamosan zajlanak a programok, mennek a kávézóban a jobbnál jobb beszélgetések, nagyon sok ismert ember eljön. Nekem ez az egyik beszélgetés, amit ugye kiemelünk, az a miért fontos a keresztény párbeszéd, ahol görög katolikus pap, ugye Maklári Ákos atya, a keresztény értelmiségiek szövetségének elnöke, meg akit én nagyon tisztelek szintén és szeretek, Nagycsinál Gergely András, aki egy ortodox pap, egyszerre író és egy igazi művészember is egyszerre, és kiegyensúlyozóként ott van köztük egy református lelkész, Szoboda József. Szerintem egy nagyon izgalmas dolog lesz ez. Ugye a keresztények közötti párbeszéd is egy nagyon fontos dolog, de az emberek közötti párbeszéd is, és én remélem, hogy az egész beszélgetés erre felhívja a figyelmet, hogy meg kell ismerni egymást, beszélni kell egymással. Egyébként ez túlmegy ez a téma más témákig, mint például utána lesz a keresztény egyházak találkozása más egyházakkal, ami szintén nagyon fontos, mert ez a párbeszéd túl kell, hogy nőjön pusztán a keresztényeken, és a végén beletorkollik számomra a legkedvesebb beszélgetése a szentek az emberek egységéért. Pont az egyik Kiara Lubich volt az, aki a Fokola képviselője is itt lesz egy beszélgetésen. Kiara Lubich volt az, aki ezt a vallások közötti párbeszédet összehozta, és egy olyan szent volt, aki nagyon sokat tett, például II. János pápához hasonlóan az emberek egységéért.
11. alkalommal rendezik meg a keresztény film és könyvnapokat. Alapítóként miért hívta létre annak idején ezt a kezdeményezést? Részben már ugye választ kaptunk erre is, hogy beváltotta-e a hozzáfűzött reményeit, vagy minden várakozását felülmúlta?
Eredetileg ugye DVD-ket adott ki az Etalon film, és azzal kezdtük, hogy hát moziba is meg lehessen nézni néhány filmet. Ahogy a DVD visszaszorult, hogy valóban minden várakozásomat felülmúlta, mert 3000 ember szokott jönni legalább erre a rendezvényre, mivel máshol nem tudják megnézni ezeket a filmeket. Egyébként úgy gondolom, hogy a keresztény filmnapok megerősítő jelleggel bír, tehát az embereket egy ilyen program megváltoztatja egy kicsit, és olyan közösségi élmény, hogy ott találkozhatnak egymással, olyan emberekkel, akiket tényleg felnézünk, és akiket érdemes meghallgatni a kerekasztalokon, olyan filmeket nézünk meg, amik lélekemelő erővel bírnak, tehát hogy ez így együtt megtörténhet, ha valaki eljön a programra egy pár órára is, másképp távozik onnan, tehát megerősödik a hitében, megerősödik abban, hogy van egyfajta kivezető út, és így kiemelt jelentőséggel bír ez a keresztény filmnapok egyre inkább.
Mais par contre, si t'existe, je veux que ça change ma vie.
Óra 53 perc, a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ért. Hamarosan, majd a hírek után kezdődik a délelőtt. Itt van már a stúdióban Gécsek Tóth Enikő. Szervusz, jó reggelt, mivel várjátok ma a hallgatókat?
Szervusz, jó reggelt, jó napot kívánok. Lelassult, sőt egyes szakértők szerint teljes erővel befékezett a hazai ingatlan piac, ami ebben az időszakban nem megszokott. Az árak csökkentek, ami a vevőknek kedvez, ám sokan mégis kivárnak most a vásárlást. Megnézzük, hogy mégis milyen trendek és döntések húzódnak emögött. A külföldi érdeklődések száma is csökkent, viszont vannak olyan célországok, ahonnan megnőtt esetlegesen az a spekuláció, hogy külföldön élő magyarok terveznek ingatlanvásárlást. Úgyhogy ezt fogjuk körüljárni, tanácsokat adunk azoknak, akik eladni szeretnének, és azok számára is, akik pedig vásárolni szeretnének. aztán vegán, natur, fenntartható, öko, ilyen logók, állítások tengerével találkozhatunk a boltokban, nyilván ez nagyon jó marketing fogás is lehet. Nem minden az, ami annak tűnik. Megnézzük, hogy hogyan lehet eligazodni. Elvileg több száz ilyen címke van már, akár az Európai Unió egészében nézve, akár Magyarországot tekintve. Tényleg ember legyen a talpán, aki át tudja látni, hogy mi is a mi zöld és fenntartható valójában. Lesz majd 2026. szeptemberétől kerül bevezetésre egy olyan EU-s jogszabály, amely nagyon erősen szabályozza, hogy ki az, aki valóban azt állíthatja a termékéről, hogy öko, tehát hogy miknek kell megfelelni. Nagyon sok esetben félrevezetőek ezek az állítások.
Ugye olyan ez, mint gyakorlatilag, mint az élelmiszerkönyvben, amikor meghatározzák, hogy például egy pogácsa mitől pogácsa, így nyilván akkor a bióra és az ökóra is ott lesz a meghatározás, hogy pontosan mi is tekinthető annak.
Igen, de sok esetben például, hogyha valaki zöld dobozban lát egy mosószert, aminek a címkéjén mondjuk van egy fa, akkor már ez egy félrevezető csomagolás lehet, mert azt gondolhatja, hogy akkor ez is fenntartható, akár a csomagolása, akár az előállítás módja. Nagyon sok ilyen félrevezetéssel is lehet találkozni.
Ez azért érdekes kérdés, én saját magamon is észreveszem, hogy amikor elmegyek az üzletbe bevásárolni, sokkal tovább tart most bevásárolni mondjuk, mint néhány évvel ezelőtt, mert az ember automatikusan böngészi a címkét, hogy mi is van benne, mit fog elfogyasztani, vagy mit kell magára, teljesen mindegy, hogyha valamilyen kozmetikumról beszélünk, úgyhogy meg kell nézni alaposan.
Hát ha, igen, de nem minden esetben.
Is változik, és ezzel együtt ugye, amit beviszünk a szervezetbe.
Nyilván nagyon nem mindegy, hogy mit kenünk magunkra, mivel mosunk, mit viszünk be a szervezetünkbe. Te megnézed, ezek szerint 7 másodpercnél több időt szánsz erre, egy átlag magyar vásárló.
Sőt, itt még az időseknek is segítek, akiknél nincs ott a szemüveg, és túl pici ugye az a címke. Nagyon-nagyon pici.
Egy átlag magyar vásárló 7 másodperc alatt dönti el, hogy megvegye azt az adott terméket, avagy sem. Úgyhogy ilyen szempontból a csomagolás is döntő, és nagyon sok esetben ténylegesen félrevezető lehet.
No, ez lesz tehát ma délelőtt. Gécsek Tóth Enikő várja majd önöket, én pedig valamennyi kollégám, Lajer Rita, Hegedűs Katalin, Bényi Csaba és a szerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot és minden jót kívánok. Csete Beátát hallották.
Nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak.